Tisztelt hallgatóság! Mielőtt belevágnak a mai anyagba, hadd mutassam meg, most kaptam meg a legújabb fizikai szemlét, és ez rögtön három olyan cikket tartalmaz, ami az itteni előadás sorozat anyagához kapcsolódik. Néhány előadásra ezelőtt beszéltem arról, hogy magyar kutatók most megoldották azt a régi problémát, hogy a kvarkanyag és a nukleáris anyag között milyen jellegű fázisátmenet van, tehát amikor a néhány kvarkot tartalmazó zacskó, azaz proton, neutron, stb. Nagy nyomás alá kerül, akkor egy csomó ilyen, hogy olvad össze egy nagy, sok-sok kvarkos zacskóvá. Ez tudomásunk szerint három helyen történhetett meg. Egyrészt nem sokkal a nagy bum után fordítva, tehát a kezdeti kvarkanyag bomlott le elemi részecskékkel, tehát protonokkal, neutronokkal, meg ehhez hasonló objektumokkal. Másrészt ilyesmi előfordulhat a neutron csillagok belsejébe, illetőleg itt a földi laboratóriumban, amikor nagy energiával egymásnak nöklök atommagokat. Mert ennek a részleteiről, hogy hogy fedezték fel, és többé mit is csináltak, erről van egy cikk itt a Fodor Zoltán és Kalsz Sándor tollából, a fizikai szemlének az első cikke. A másik ide tartozó cikk, a nagy égbolt felmérések a csillagászatban szabadulának a cikke, tehát amit itt többször emlegettem, hogy mostanában folyt az a nagy felmérés, ahol sok millió galaxisnak a pontos koordinátáit vették föl, és ezzel az északi félgömbnek a részletes háromdimenziós térképét megalkották, azóta több ilyen projekt indul, erről van itt szó. A harmadik pedig, ami még közvetlenebből kapcsolódik a mai témánkhoz, és sokaknak az idegeit és érzelmét is megborzolt, az pedig a Plutó osztályozásáról szól, Csizmadi Attának a cikke, hogy az valószínűleg még néhány évig itt mindenki rágicsálni fogja, hogy szegény Plutó. Kisgyereket megkérdezték tőlem már, hogy igaz, hogy a Plutó nem bolygó? Hát Istenem, hát 4 éves kisgyerek, már ők is tudják, előfordulhatnak ilyenek. Hát rögtön fölmerül a kérdés, mi az, hogy bolygó? Amikor ezt a fóliát írtam, akkor még nem volt rá pontos hivatalos definíció, azóta a Nemzetközi Csillagászati Unió már meghozta a pontos hivatalos definíciót. Mindenesetre most arról lesz szó, hogy milyenek is a bolygók, mi történik velük. A múlt héten a bolygórendszer keletkezésével kapcsolatos alapelméletet mondtam el. Ugye ez valamikor a 40-es, 50-es években keletkezett a mai elmélet, és a lényege az, hogy szemben a korábbi elképzelésekkel, amelyek ezt tisztán mechanikából próbálták sikertelenül magyarázni, arra jöttek rá, hogy a naprendszer az lényegében egy plazma felhő, és ezt mágneses terek járják át. És a mágnesek, most én beszélek, nem tudom. És a mágneses terek is hozzájárultak alapvetően ahhoz, hogy a naprendszer anyaga részben perdült jó messzire a centrumtól, és ténylegesen perdült és begyorsult, és utána aztán bolygókká alakult. Beszéltem arról is a múlt héten, hogy a naprendszerre alapvetően sikeresen kidolgozott elméletet a exobolygók mostani felfedezése részben megkérdőjeleztem, mert nem olyanok az exobolygó rendszerek, mint a mi naprendszerünk, és hát ez további kérdés, hogy melyik a tipikus. Mindenesetre, hogy mi az a bolygó, hát az kérdés. Jó, oké. Okay. Ja, van ez a nagy mondás, hogy kevesebbet tudunk arról, hogy mi van 1000 kilométerrel a lábunk alatt, mint hogy mi van 170 ezer fényévre. Hát persze, mert mi 170 ezer fényévre azt látjuk, míg a lábunk alá nem látunk be. Jóval bonyolultabb módon lehet kideríteni, mi van a Föld belsejében. De hogy egyáltalán a többi bolygóval kapcsolatban is rögtön föltetjük a kérdést, hogy mi az a bolygó? Milyen anyagból van, honnan származik ez az anyag? Hogy jött létre részben az egyes bolygó, részben a bolygórendszer, milyen egy ilyen bolygónak a belső struktúrája, és hogyha a külső struktúrából hogy lehet következtetni a belsőre, és viszont a belső struktúra mennyire határozza meg azt, ami kívülről látszik egy bolygóból. Hát messziről minden bolygó gömbölyű, még messzebbről minden bolygó fekete, hát vajon akkor ebből mi látszik, mi következik a belsőkről. Hogy lehet ezt megtudni? És hogy abban a néhány bolygónak az adataiból, amit itt ismerünk, főképpen a Föld és a közvetlen környezetünk, ebből mennyire lehet következtetni más jellegű bolygókra. Ugye a hagyományos válasz az volt, hogy saját fénnyel nem rendelkező nagyobb szilárd égi test, ez a bolygó, külön el kell magyarázni minden lépést, hogy mi az, hogy saját fénnyel nem rendelkezik. Hát a spektrum melyik részén? Föld igen erőteljesen világít, a ultrarövid hullámú tartományban ráadásul kódolt jeleket ad ki messzire, tehát 10 fényévre lehet fogni a dallaszt. Tehát bizonyos elektromágneses tartományban igen, és saját fénnyel rendelkezik. De hát például az infravörös tartományban, ugye 15 fok, 15 Celsius a átlaghőmérséklet, ebben a tartományban igen intenzíven sugároz. Azaz a saját fénnyel nem rendelkező, ez emberi sovinizmus. Hát, hogyha én nem látom, akkor nem világít, pedig hát világít, az csak nem abban a tartományban. Ezt pontosan meg kell mondani, hogy milyen tartományban nem világít. Ezt lényegében úgy kell átfogalmazni, hogy önálló energiaforrás nélküli. Tehát azért világít, mert beleszorult még némi energia, vagy valamekkora hőmérsékleten egyensúlyba kerül a környezetével. A Földnek lényegében nincs saját energiaforrása. A Jupiterben van valami, tehát a Jupiter többet ad ki, mint amennyit kívülről kap. Ezt külön meg kell magyarázni. De a bolygók lényegében egyensúlyba kerültek a környezetükkel, és adott hőmérsékleten vannak, tehát hőmérsékleti sugárzás bocsátanak ki, ha még valami mást is, az külön magyarázatra szorul. Hát mi az, hogy nagyobb égitest? Hát mihez képest? A múltkor lerajzoltam azt, hogy a naprendszerben az ütközések miatt a szirálytesteknek kialakult egy spektruma a porszemektől, ami valamivel nagyobb, mint egy molekula, tehát ilyen mikrokristálytól egészen a 100 kilométeres égitestekig, vagy 1000 kilométeresekig kialakult egy egyensúlyi spektrum. Az ütközések részben összeragasztják ezeket az objektumokat, részben nagyobb ütközések meg aprítják, és beállt egy olyan egyensúly, hogy körülbelül fennmarad az eloszlás, egyes égitestek összeragadnak, mások szakadnak. Az ember elszokott attól, hogy egy porszemet is égitestnek tekintsen, de hát ez megint csak emberi sovinizmus, hogy égitest az, amire rá tudok lépni, és ki tudom tűzni a zászlót, egy porszemre nem tudom kitűzni, de attól az még ugyanúgy és ugyanolyan törvények alapján kering a csillag körül. Szóval megint meg kell mondani, hogy mi az, hogy nagyobb. Hát éppen itt van a kritikus lépés, amikor a szegény Plutót száműzték a bolygók köréből. De természetesen nem azért, mert nem elég nagy, hanem kicsit fineszesebb gondolatmenet alapján. Mi az, hogy szilárd? Hát egy gázbolygó az akkor nem bolygó. Lehet azon vitatkozni, például a Jupiternek van-e szilárd magja. Vagy hát jó Istenem, nem érdekes, hogy van neki, úgyis a lényeg az a sok gázot körülötte. Tehát az, hogy szilárd objektum, az nem feltétlenül kritérium a bolygónak, de azért úgy bele szokták érteni. A mostani legújabb definíció, amit tavaly év vége fele hozott meg itt a Csillagászati Unió, az igen ravasz, mert valamilyen formában magába foglalja azt is, hogy a bolygó gömbölyű. Ez ugye itt a hagyományos definícióban nem szerepelt, de miért gömbölyű egy bolygó, azt külön meg kell magyarázni, mert a saját gravitációja valahogy gömbölyűvé formálja. Tehát egy össze-vissza kődarab az nem tekinthető bolygónak, majd mindjárt erről részletesen fogok beszélni. Másrészt a környezetével való kapcsolatát is belefoglalták. A bolygó az tisztára söpri maga körül a környezetet. Ugye vannak még olyan definíciók, hogy nem csillag és nem hold, tehát azt külön meg kell mondani, hogy mi az a csillag és mi az a hold, és akkor ami ilyen, azt nyilván nem tekintjük bolygónak, de ez a két lényeges kritérium, amik megjelent, hogy gömbölyű, és tisztára söpri a környezetét. Múltkor volt arról szó, hogy a kezdetben a kavargó por és gázfelhőben mindenféle elliptikus pályák előfordultak, de a szemcsék ütközése tipikusan a körpályák irányába tolja el a helyzetet, tehát sok-sok ütközés után egyre inkább körjellegűek lesznek a pályák. A körpályán mennek így egymás mellett a égitestek és szemcsék, és nem nagyon ütköznek. Össze-vissza ellipszis pályákon ott állandó ütközések zajlanak. Tehát az egyensúlyi csendes naprendszer az lényegében kör, vagy körhöz nagyon közeli ellipszis pályákat tartalmaz. Ezt úgy még el is lehet képzelni. Ami már nehezebb, és csak sok matekkal lehet kiokoskodni, az, hogy miért hiányoznak bizonyos pályák. Hát jó, a nagy bolygók azok viszonylag ritkán vannak, de a kisbolygó rendszerben meg lehet figyelni, hogy bizonyos sugarak nem fordulnak elő. Tehát, hogyha ilyen eloszlást rajzolunk rá, egy bizonyos távolságra a naptól ennyi meg ennyi kisbolygócskát találunk, aztán utána a következő, ami pár millió kilométeres sávban mennyit következőbe, akkor vannak benne lukak, tehát bizonyos sávok hiányoznak. Ezt úgy első blikre nem nagyon lehetett megmagyarázni. Ez a leghagyományosabb fizikai elméletnek, a mechanikának, a 20. századi fejlődésének egy érdekes eredménye. Azt gondolom az ember, hogy mechanikát Newton megcsinálta, és aztán követői tökélyre fejlesztették, most már nincs mit hozzátenni. Hát bizonyos részeiben éppenséggel van mit hozzátenni. Olyan nagy emberek, matematikusok, kolmogorok, Arnold Moser, stb. Ők részletesen kidolgozgatták a káosznak az elméletét, és ezzel kapcsolatban azt a problémakört is, amit kb. 100 évvel ezelőtt Poincaré vetett fel, amikor beszéltem róla, hogy stabil-e a naprendszer. Tehát hosszú távon mi történik a naprendszerrel. Ezt így magában nem lehetett megoldani, hanem részletesen ki kellett dolgozni sok testnek az együttes mozgása során miféle jelenségek léphetnek föl, vagy nem léphetnek föl, és mi múlik ez. És ebben derült ki, hogy a ilyen periodikus mozgásoknál mindenféle rezonancia jelenségek, és annak is igen ravaszt és matematikailag bonyolult módon kezelhető verziói lépnek fel. Többen arról van szó, hogyha egy nagyobb égitest adott módon kering a centrum körül, és a kisebbek valahogy ezzel rezonanciába kerülnek. Tehát például 5 keringést tesz meg az egyik, 7-et a másik, és akkor megint ugyanolyan helyzetbe kerülnek. Ez egy rezonanciát jelent. Ekkor az egyiknek a másikra való hatásánál fellépő gravitációs erők felerősödnek. Olyan, mint amikor az ember lögdösi a hintát. Ha össze-vissza lögdösöm, akkor a hinta így rezeg. Ha pont a saját frekvenciával megegyező periódusban lögdösöm, akkor jó nagy amplitúdó mozgásokat fog végezni. Na most ezt úgy kell érteni, hogy nem az egyensúlyi lógás helyzet körül rezgetjük meg az objektumot, hanem menne a saját pályáján, és adott időnként mindig kap egy gravitációs húzást, lökést a környezetéből. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, mint bizonyos rossz sci-fikbe, ember már röhög az ilyeneken, mindjárt beérünk a Jupiter gravitációs terébe, és akkor elkezd reszketni az űrhajunk, ha beértek a gravitációs térbe, na most már kimentünk a gravitációs térből. Ugye ez nem egy ilyen éles helyzet, de amikor közel kerül, vagy rezonanciába kerül egy ilyen nagyobb égitesttel, akkor a korábbi keringésnél, meg a később kapott ilyen eltérítések, az eredeti pályától való eltérítések végül is föl tudják erősíteni magukat, és ezzel letérítik az eredeti pályáról. Na, ennek megvan a maga bonyolult matekja, és ennek segítségével sikerült kiszámolgatni azt, hogy bizonyos pályákon, hogyha van néhány nagy objektum, mondjuk a Jupiter meg a Szaturnusz, akkor bizonyos pályákon egyszerűen nem keringhetnek tartósan égitestek. Oda teheten, és elkezd keringeni, tehát például a rakétát is, de néhány százezer év alatt biztosan le fog térni arról a pályára, mert a nagy bolygókkal való rezonancia le fogja téríteni. És így utólag, amikor ezt felismerték, akkor így módon feldolgozva a naprendszerről összegyűlt kísérleti adatokat, fel lehetett fedezni, hogy ez ténylegesen megvalósult, részben a kisbolygók elrendeződésében, részben például kisebb bolygócsoportok, amik a Jupiterre rezonanciába, vagy a Szaturnusz rezonanciába keringenek, aztán a külsőbb égitestek, illetve a nagybolygóknak, a holdjainak a rendszerében is megvalósultak ezek a szituációk, hogy például a Szaturnusz gyűrűjében is lát az ember réseket, ahol nem a nagy bolygók, hanem az ott keringő holdak okoznak ilyen rezonancia jelenségeket. Szokták azt mondani, hogy a Szaturnusznál vannak terelő holdak, mondták pulikutya, amelyik ott adott pályán kering, és ennek megfelelően a Szaturnusz gyűrűjének bizonyos tartományából kisöpri, kizavarja amúgy oda kerülő törmeléket, tehát nem hagyja azon a pályán keringeni. De amikor ilyeneket fogalmaznak a Csillagászati Unióban, hogy tisztára söpörte a környezetét, akkor ezt kétféle módon kell érteni. Az égitest, amikor keletkezett, akkor begyűjtötte magába az abban a sávban levő anyagot, tehát gravitációsan behúzta, és akkor nem maradt körülötte ugyanabban a tartományban másik objektum, vagy nagy mennyiségű porfelhő, illetve a rezonancia jelenségek miatt ő valamilyen értelme gravitációsan dominálja a környezetét, és a kisebb objektumoknál ő a főnök, ő mondja meg, hogy azon a környéken a egyéb arra járó objektumok azok hogy keringhetnek, hogy nem keringhetnek. Na, ennek a kritériumnak nem felel meg a Plutó. Plutó az nem eléggé körjellegű pályán kering, eléggé elliptikusan keresztez másokat, és láthatóan túl kicsi ahhoz, hogy ő dominálja a többieket. Végül is ezzel fokozták le. Természetesen ez...
Csak hogy van a Káronjával?
Hát az egy kis közvetlen valami, de a nagyobb környezetében ott ezt nem tudtam megcsinálni. Nincs egy olyan nagy sávja, ahol ő a főnök. Hát persze egy pici kis tartományban, de a nagyon pici szemét dombján mindenki maga úr. Hogyha de kimész a csillagközi térben, így leülsz magad, akkor akár körülted is keringhet valami, csak a sokáig kell várni, és nem elég nagy tartományt fogsz dominálni. Nem pontosan ugye ez a definíció, és az ember érzi, hogy már előre elhatározták, hogy a Plutó nem lesz bolygó, és addig gyötörték az agyukat, amíg kitaláltak azt a kritériumot, aminek segítségével ki lehetett szegényt zárni a bolygók köréből. De természetesen az volt a alapprobléma, hogy találtak egy olyan jellegű objektumot, ami a Plutóhoz hasonlít, csak nagyobb nála, akkor nyilván vagy azt kinevezzük bolygóvá, vagy ezt is lefokozzuk. De én értelem a bolygó fogalom az nem volt túlságosan szilárd, arra, hogy miért gömbölyű, arra majd vissza fogunk térni. Szóval már a definíció időnként problémák vannak. Azt mondtam, hogy önálló energiaforrás nélküli, de hát ugye van benne maradék hő, meg rádioaktív bomlás, meg Jupiterben a fele tudja. Fúzió azért nincs. Tehát olyan, mint a csillagban, olyan jellegű folyamatok nincsenek. Hogy a Jupiter miért ad ki több energiát, mint amit a környezetéből bevesz, azt a fene tudja. Egyesek azt mondták, hogy ez már majdnem olyan, mint egy csillag, majdnem elég nagy ahhoz, és talán még egy pici fúzió is van, ez nem túl valószínű, de valami energiaforrás azért van benne. Na, minden esetre láthatóan ez a közönséges definíció, ez nem eléggé pontos, főleg akkor, amikor exobolygó rendszerekre is alkalmazni akarja az ember. Múlt héten itt, amikor beszéltem az exobolygókról, akkor valaki azt mondta, hogy lehet, hogy az egy ilyen túl nagy exobolygó a csillaghoz közel, az nem is exobolygó, hanem az már egy kettős csillagrendszer, mert az a másik az már egy kis csillag. Hát ez definíció kérdése. Pontosabban jól meg kéne vizsgálnunk azt a nagy bolygót, hogy vajon van-e benne fúzió, mert ugye akkor pontosan a csillagot is definiálni kéne. Tehát az egy olyan gázfelhő és a többi égitest, aminek a belsejében fúzió van. Na de akkor például egy fehér törpe meg nem csillag, mert abban meg már nincs fúzió. Hogyha az ember nagyon megkapargatja, akkor definíciókkal mindig bajban van. Ugye első blikre az ember úgy jól érzi, hogy miről van szó, aztán kiderülnek a határesetek, és egyre nehezebb lesz. Aztán a végül már ilyen vastag, mint a BTK, ahol minden dolgok. Mi az, hogy lopás? Hát azt 20 paragrafusban kell definiálni. Talán már itt mondtam, de nem állom meg, hogy egyszer hajózási szabályzatból kellett vizsgázni, és akkor definiálták, volt egy ilyen, hogy az ereszkedő hajózás szabályai. És jött egy ilyen hosszú paragrafus. Ereszkedő hajózásnak nevezzük a következőt, és részletesen leírták, hogy kiteszik a csónakot, beteszik a horgonyt, föleveznek, leeresztik, föltekerik a hajót, stb. Ilyen hosszú pontos, de mindez jogászi nyelven, hogy az ember hosszasan fordítja le csónakázásos nyelvre. Ez volt a paragrafus A része, B része. Magyarországon az ereszkedő hajózás tilos. A pontos definíciókkal mindig bajban van az ember, de hát különben nem lehet tiltani, hogyha nem definiáljuk pontosan. Na, valahogy a bolygókkal is ez a helyzet, meg a csillagokkal. Először természetesnek tűnnek a definíciók, aztán amikor a határesetekre találkozunk, akkor jönnek a gondok. És hát az egésznél az a megoldás, hogy nem egy pillanatnyi helyzetet kell megértenünk és magyarázgatnunk, hanem a keletkezés történetet. Itt meg egy másik tudománnyal hozható analógiába a dolog, ez pedig a nyelvészet. A nyelvészek a 20. századi nagy nyelvészeti dogma alapján szinkronikus nyelvészetet művelnek. A nyelv az egy adott pillanatban, adott állapotban van, és most meg kell érteni. Ugyanis a nem nyelvtörténészek, vagy nem nyelvészek is tudják használni a nyelvet. Azt, hogy éppen hogy kell itt ragozni az adott szót, vagy miért kell múlt időbe tenni, ezt mindenki megtanulta a mamától, de nem úgy, hogy nyelvtan tanult, hanem ráragadt a dolog, és mindenki tudja használni. Tehát nem lehet azzal magyarázni, hogy a hidat azt például nem úgy mondom, hogy hidet, pedig a szívet azt úgy mondom, hogy szívet, stb. Akkor miért nem ehhez használunk. Nem lehet azzal megmagyarázni, hogy ez történetileg így meg úgy alakult ki, ezt mindenki maga tudja. Tehát elvileg létezni kéne egy olyan szabályrendszernek, ami egy adott pillanatban leírja a nyelvet, mint jelenséget, és ez mindenkinek ott van a fejébe, aki adott nyelven beszél, és ezt tudja használni. Tehát ilyen értelemben nyelvpillanatnyi állapotát nem magyarázzuk történeti dolgokkal, hanem annak önmagyarázónak kellene egy pillanatnyi állapotan. Ez olyan, mint amikor a naprendszert most leírjuk, milyen erők hatnak, hogy mozog, ki milyen pályán van, milyen objektumok vannak benne, mi tartja őket össze, ezt le kéne írni. Másik részről viszont az ember azt mondja, hogy igenis, magyarázzuk, mert hogy a hidat azért mondjuk aval, mert hogy régen kétféle í volt a magyar nyelvben, és az egyik mély volt, és akkor az a hasonlulás, vagy amin a magánhangzó illeszkedés miatt, akkor mély alt vonzott mag után, így akkor az ember megérti azt, amit amúgy is használ, de akkor megnyugtatóan megérti, hogy történetileg így alakult ki, és akkor emiatt vannak ezek a furcsaságok, amik általános szabálytól eltérnek. Ettől még pillanatnyi rendszerbe le kell írni, nekem működik magában is, de valahogy jobban érezzük az egészet, hogyha történetileg tudjuk hova tenni. Hát ugyanígy mondjuk ennek a naprendszernek a keletkezését is, egy-egy bolygójét nem tudjuk meg, mert az egész rendszernek a történetét valahogy az ember összerakja, elmagyarázza. Ha sikerül együtt megérteni a rendszert, és akkor itt jön az, hogy hát mi is tartozik a rendszerben, nem csak a bolygók, hanem az összes pici kis porszem, meg a gázfelhők, meg a mágneses tér, meg minden együtt ez a rendszer. Ha ezt együtt sikerül megmagyarázni, akkor a jelenlegi állapotot ki tudjuk okoskodni, és akkor jobban megértjük. Ugyanez nem csak a bolygórendszerre igaz, hanem hát az egész előadásban arról van szó, hogy az univerzum jelenlegi állapotát a történetével lehet megmagyarázni, hogy miért van például jóval több szénatom, mint fluoratom, stb. Hát ez valahol ott részben a magfizikai törvények, részben pedig a csillagok fejlődés és az ott folyó magfúziónak a szabályai alapján okoskodható ki. Most ez van, ezt meg lehet mérni, de hogy miért így alakult ki, az történetileg érthető. Hát ilyen értelemben, tehát a bolygórendszerek keletkezését kell megérteni. Múltkor beszéltem erről kicsit részletesebb. Na és akkor fölmerül az a kérdés, hogy rendben van, kívülről azt látjuk, hogy vannak bolygók, összeálltak abból a porfelhőből, na de pontosan milyen a struktúrájuk, mi van belül? Az ember elkezdett töprengeni ezen egyrészt elméletileg, másrészt pedig kísérletileg megfigyelésekkel. Elméleti modellekben figyelembe kell venni az anyag összetételt, hát honnan tudjuk, a világegyetem korábbi történetéből ki tudjuk okoskodni, hogy milyen volt az a gázfelhő, milyen porszemek voltak, abban milyen anyagok, milyen arányban, amikor összeállt, akkor a naprendszer különböző tartományában melyik kémiai elem hogy dúsult föl, hogy álltak ezek össze. Tehát le kell játszanunk a keletkezés történetig a filmért, részben elméletek, részben számítógépes szimulációkkal. Ezeket a fizikai paramétereket, hogy ahol keletkezik a bolygó, milyen hőmérséklet volt, közben a magának a bolygónak a keletkezése, hogy változtatja a hőmérsékletet, a mágneses teret, a nyomás, stb. Tehát így létre kell hoznunk egy bolygómodellt. Másrészt ugye vannak megfigyelések, hát először csak a mi naprendszerünkről most kezdenek gyűlni a távoli bolygókról, más naprendszerek bolygóiról is a megfigyelések. Ezek a megfigyelések is tovább is kétfélek lehetnek, az egyik az messziről, tehát a Földről megkukkoljuk azt a bolygót. Mit látunk ilyenkor? Hát először csak a mozgását látták. Egy fénypont, ami faramúci módon mozgott, innen van a neve is, hogy bolygó, planéta, kóvájgó dolgot jelentett. Aztán, amikor már a fényt tudták analizálgatni, akkor a spektrumát, amiből lehetett következtetni például a légkör összetételére, meg ilyenek, lehet a változásokat figyelni, a Vénusz most éppen ilyen sarló, aztán akkor olyan sarlóvá alakul át, stb. És hát most a 20. század létrehozta a helyszíni megfigyeléseknek a kategóriáját is, szondákat küldünk oda. Egyrészt a felszínt vizsgálgatják, ugye mindenki látta a Mars szondáknak a képeit, itt kint láttam a Hold Séta című könyvet, amiben nagyon szép fényképek vannak a Holdról, felszínről, közelről. Most ugye már Holdról vannak közvetlen anyagmintáink, és a Marsról is vannak, azokat nem űrszondák hozták, hanem a Mars maga exportált, és az Antarktiszon kell őket összeszedni. Ebből is van már jó néhány darab. A helyszíni vizsgálatok, a például a légkört, mágneses teret, ilyesmiket lehet vizsgálgatni. Ezeknek a szondáknak a mérései azok részben, ezeknek a bolygóknak, vagy holdaknak a belső tulajdonságait is tudják vizsgálni. A holdra például telepítettek földrengési jelző műszereket, sőt, mesterséges földrengéseket is kiváltottak, hogy amikor visszajöttek az űrhajósok, akkor a holdkompot belelőtték a holdba, és azzal kiváltottak egy ismert energiájú mesterséges földrengést, és a hold különböző részein levő műszerek mérték, és amíg a földrengés hullámok áthaladtak a hold belsején, akkor onnan hoztak információt. Tehát így módon gyűltögeti az ember az információkat a bolygókról, és hát ennek alapján próbál számítógépes szimulációval modelleket alkotni a bolygóról. Hát mi ennek a bolygó modellezésnek az alapfeltevése? Ez az ábra, ez már szerepelt a csillagokkal kapcsolatban. A bolygókkal is hasonló a helyzet, ezek is egyensúlyban levő rendszerek. Mégpedig kétféleképpen kell az egyensúlyt vizsgálni, egyrészt mechanikai egyensúly, másrészt termikus egyensúlyban. Mechanikai egyensúly azt jelenti, hogy ha nézem a bolygót, itt a központ valahol, akkor egy adott réteget vizsgálok, alatta, itt valamekkora nyomás, fölötte egy kicsit kisebb a nyomás, és akkor erre a kiválasztott anyagdarabra alulról nagyobb erő hat, mint fölülről, és ez az erőkülönbség pont kompenzálja ennek a súlyát. Mennyi a súlya? Hát a benne levő anyagnak a mennyisége az a sűrűség szorozva alapterő egyszer a magasságot a térfogattal, és meg kell szorozni a helyi gravitációs gyorsulással. Ez a gravitációs gyorsulás viszont a bolygó belsejében, vagy a csillag belsejében helyről helyre, rétegről rétegre változik. Ugye először az ember felteszi, hogy mondjuk gömbszimmetrikus az objektum, nem gömbszimmetrikusnál sokkal cifrább benne helyzet, de akkor is ezt meg lehet csinálni. Mi szabja meg ezt a G-t? Hát az adott gömbön belüli összanyag. Tehát megint csak nem lehet részleteibe vizsgálgatni, az egésznek az eloszlásáról, sűrűségeloszlásáról, tömegeloszlásáról kell valami feltevéssel élni, és ezt ilyen konzisztens módon ki kell vizsgálni, hogy egy adott sugáron belül mennyi anyag van, ez itt mekkora gravitációs teret jelent, és akkor ennek megfelelően, hogy változhat a sűrűség meg a nyomás, és persze kell egy olyan összefüggés, mint állapot egyenlet, ami megmondja, hogy az adott anyagban, mert az gáz, folyadék, szilárd, és stb. Milyen kapcsolat van a sűrűség és a nyomás, illetve más paraméterek, például a hőmérséklet között. És ennek segítségével lehet egy ilyen mechanikai modellt építeni, csillagokkal kapcsolatban is volt erről szó, tehát az is egy ilyen egyensúlyban levő rendszer. Meg lehet ezek után vizsgálni például, hogy mennyire stabil ez az egyensúly. Csillagoknál, hát főleg gáznemű objektumoknak érdemes ilyeneket nézegetni, hogyha ezt az anyagdarabot egy kicsit megemelem, akkor följebb kerül, könnyebb, kisebb nyomású helyre kerül, akkor kitágul, és megnézzük, hogy amikor följebb ment, akkor egyrészt mennyire tágult ki, másrészt mennyire változott körülötte a adott csillagmodellben a nyomás, és hogyha itt kiderült, hogy ez akkor ritkább lett, mint a környezet, akkor még tovább megy fölfelé, ekkor instabil a rendszer, és akkor megindulnak ilyen jellegű áramlások. Mondjuk szilárd objektumban az ember nem vár ilyeneket, gáz vagy folyadék jellegű anyagban előfordulnak ilyen áramlások. Egészen döbbenetes, hogy a Föld belsejében, ami lényegében szilárd, ott is vannak ilyen áramlások, csak nyilván sokkal lassabbak, erről majd mindjárt részletesen lesz szó. Ez a mechanikai egyensúly. A másik pedig a termikus egyensúly. A csillagoknál ott az volt a helyzet, hogy a csillag közepén volt egy energiaforrás, és jött kifelé az energia, lényegében gömbszimmetrikusan, egy-egy ilyen tartományon azt kellett vizsgálni, hogy itt bejövő energia, itt kimegy. Illetve, hogyha ezen belül még folytak fúziós reakciók, akkor az hozzáadódott az energia, és akkor annyival több megy ki, mint amennyi alulról bejött. Ez csak a csillag belső kis tartományán volt igaz, hogy hozzáadódott némi ott keletkezett energia, a többi rész az passzívan átvezette az energiát. És akkor a felszínen kisugárzódott. Egy bolygóval kapcsolatban globális termikus egyensúlyt kell megvizsgálni, itt van mondjuk a Föld, a napból érkezik sugárzás, ugye meg lehet nézni a nap időegységenként mennyi energiát sugároz ki, hát ez gömbszimmetrikusan terjed itt szanaszét, akkor meg lehet nézni, hogy a Föld távolságában egy négyzetméteren másodpercenként mennyi energia érkezik, akkor megnézzük mekkora a Föld, mennyit fog ebből elnyelni. A részleteknél persze figyelembe kell venni, hogy egy részét visszaveri. Ez azon is múlik, hogy milyen a bolygó anyagának a elnyelő képessége, visszaverő képessége, milyen a légkör, például a légkörben vannak-e felhők. A felhők azok sokkal több sugárzást vernek vissza, mint a nem felhős légkör, és így tovább, vagy például a jég az tükröző is. Hogyha jég borítja a felszínt, akkor sokkal több sugárzás visszaverődik, kevesebb nyelődik el. Tehát így módon figyelembe kell, hogy mennyi nyelődik el. És az objektum akkor van egyensúlyban, hogyha ő ugyanannyi energiát sugároz ki, mint amennyit elnyel. Ebből persze nem következik az, hogy ugyanolyan meleg lesz, hiszen a nap, amikor itt 6000 fokos felszínével kisugároz az energiát, annak az energiának csak egy nagyon kis része jut oda, hiszen sokkal az adott felszínről kisugárzott, itt egy jóval nagyobb felszínen osztik el. Az így beérkező energiát feldolgozza, durván szólva, úgy mondják, hogy termalizálja, és akkor kisugározza, akkor megint csak egy adott hőmérsékletnek megfelelő Plangerbe szerint termikus eloszlásban fogja kisugározni. Ebből a modellből lehet kiszámolni azt, hogy egy adott módon sugárzó csillagtól bizonyos távolságban mekkora hőmérsékletű lesz az a szilárdtest, amit oda teszünk. Természetesen a részletek azon is múlnak, hogy milyen ennek a objektumnak a felszíne. Ha leteszünk egy kődarabot itt a Föld pályájára, akkor körülbelül mínusz 15 Celsius fokos jön ki. Tehát egy azaz 260-250-valahány Kelvin hőmérsékletű lesz egy ilyen objektum. A napfelszínenek a 6000 fokos hőmérsékletéről érkező sugárzásnak az elnyelt mennyisége akkor lesz egyensúlyban a kisugárzott energiával, hogyha az objektum az 250-valahány Kelvin hőmérsékletű lesz. A Föld ennél melegebb, és ez pedig azért van, mert légköre van, és a légkörnek üvegház hatása, tehát ez a bizonyos egyensúly, ez nagyobb hőmérsékleten alakul ki. Továbbra is kialakult az egyensúly. Most is ugyanannyi energiát sugároz ki a Föld, mint amennyit elnyel. Tehát nem arról van szó, hogy egy üvegháztartású bolygó többet nyer az energiából, és ezért melegebb lesz, hanem ez a bizonyos egyensúly, ez másképp alakul ki, eltömödik, olyan, mint amikor becsavarják az embert meleg ruhába, és kiteszik a hóba, akkor is ott egyensúlyban van, de kellemesebben érzi magát, mert egy kicsit nagyobb hőmérsékleten lesz egyensúlyban. Tehát ilyen termikus egyensúlyokat kell számolni. Másrészt, hogyha közelebbről megnézzük a bolygót, akkor a bolygó belsejében is lehetnek hőforrások. Földben van energiaforrás, mégpedig radioaktív magoknak a bomlásából, és akkor a kívülről beérkező sugárzás által képviselt energia, az hozzá kell adni a belső hőforrásnak az energiáját is, és ennek kell megegyezni az összkisugárzott hővel. Előfordulhatnak természetesen olyan esetek, amikor a test nincs egyensúlyban. Tehát hirtelen gyorsan hűl ki. Persze megint meg kell kérdezni, mi az a hirtelen. A bolygó méretekben az a hirtelen az nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra kihűl, még a felszínen sem fognak folyamatok végbe menni. Aki látta a Holnap után című filmet, amiben azt hiszem egy-két nap alatt beköszönt a jégkorszak, hát az nagyon durva. Egyszerűen egy túl nagy objektum, olyan például dinoszaurusz, tehát nem tud gyorsan reagálni. Láttam egyszer egy régi orosz cifit, hogy Vénuszon dinoszauruszok voltak, és oda mentek, és én tudom, húsmintát vettek a farkából, bementek, visszaszálltak az űrhajóba, elrepültek, és akkor azt mondom, hogy hátra nézett, hogy na mi van, mert addigra ért el az agyáig az információ. Tehát egy nagy objektum az lassan reagál. Persze a részleteket meg utána kell számolni, de pusztán a méretéből meg lehet csatszolni az, hogy körülbelül mekkora karakterisztikus idő, ami alatt változhat. Hát, hogyha ezzel összemérhető időben vannak változások, akkor nem lehet az egyensúlyi modellt alkalmazni, akkor bonyolultabb számításokra van szükség. Tapasztalatunk szerint a bolygók a jelenlegi korszakukban nagyjából egyensúlyi állapotban vannak, tehát termikusan is áll a helyzet, hogy annyit sugároznak ki, és akkor ezeket a modelleket kell vizsgálgatni. Az, hogy itt mi történik, a bolygó belsejében milyen az hőmérséklet eloszlás, stb., az persze attól is függ, hogy milyen ennek a hővezető képessége, milyen a hőkapacitása, meg ilyenek. Együtt kell vizsgálni a mechanikai modellet. Tehát például az anyagok hővezetése hőmérséklettől meg nyomástól függ. Megyünk le fel a Földbe, változik a hőmérséklet, nyomás, az anyag összetétele, részben a mechanikai egyensúlyt, részben a termikus egyensúlyt is együtt kell megvizsgálgatni, hogy megnézhetjük, hogy mi történik egy ilyen bolygó belsejében. Mi az, ami biztos? Hát, hogy a bolygó belsejében nagy a nyomás. Ugye ezt a modellt nézi az ember, hogy megyünk beljebb, akkor a felső rétegeknek a súlya nyomja itt a középpontot, és ezért a középpontban jó nagy a nyomás. Mostanában érkezik el odáig a technika, hogy laboratóriumban nagyon rövid időre, töredék másodpercekre létre lehet hozni olyan nagy nyomást, mint ami a Föld belsejében van. Hát kisebb nagy nyomásokat, tehát ami 100 km mélyen vannak ilyeneket, már elég régóta meg tudnak csinálni, de ugye a Földnek a sugara az 6400 km, hogy a középpontban mekkora a nyomás, azt azért nagyjából ki tudjuk számítani. Ilyen nagy nyomásokhoz most érkezik a technika, robbanásszerű folyamatokban egy-egy pillanatra lehet létrehozni, és akkor megnézni, hogy ott mi történik az anyaggal. Természetesen ez nem marad fenntartósan, ezért külön mindenféle ügyeskedéssel kell megvizsgálni, hogy az alatt a töredék másodperc alatt, amíg ott a nagy nyomás volt, a vizsgált minták azok milyen állapotba kerültek, mert utána rögtön meg is változik ez az állapot. Tartósan nem tudjuk ezt fenntartani. Elmenni a föld belsejébe meg nem lehet. Tehát, hogyha lerajzolnánk, hogy a földgömbön honnan van tényleges mintánk, olyan, mintha itt megszúrnánk egy kicsit a felszínt, azt hiszem 6-7 kilométer mélyen járnak a legmélyebb fúrások. Szóval onnan vannak tényleges minták és információink, jóval mélyebbről nem. A vulkánok hoznak föl anyagot, van, amelyik jóval mélyebbről hozza, tehát amíg följön, az feldolgozódik, megváltozik, tehát nem lehet közvetlen mintának tekinteni a felérkező anyagot. Jóval bonyolultabb modellek alapján próbálja az ember kikövetkeztetni, hogy mi van lejjebb. Rögtön hadd mondjak egy szokásos félreértésre utalást, hogy az emberek azt gondolják, hogy a föld felszíne az színál, de alatta ott a forró nagy lávaóceán. Mindenki látja a szép filmeket, ahol a vulkánokban ott fortyog a folyékony láva, ömlik erre arra, és azt képzeljük, hogy itt belül a föld az csupa folyékony láva, és arra rá van téve egy ilyen vékony kéreg. Nem ilyen a helyzet, meleg, de a nagy nyomás miatt az is szilárd. Tehát nem úgy folyik, mint a láva, egészen más jellegű, hogy legbelül mi van, hát azt a fene se tudja, mert azt még ugye nem sikerült rendesen se elméletileg, se kísérletileg modellezni, de ott ebben a tartományban, ameddig úgy a modelljeink terjednek, és ahol az ember azt gondolná, hogy ott folyékony, abszolút nem folyékony, az rendes szilárd anyag, csak egy kicsit más tulajdonságban, mint a felszíne. Na mindesetre nagy a nyomás, és meg kéne vizsgálnunk, hogy viselkedik az anyag nagy nyomáson. Részben elméletileg, részben kísérletileg. Ezzel kapcsolatban fel lehet tenni azt a kérdést, hogy milyen nagy lehet egy hegy. Mi közelnek ehhez? Hát mikor látozza például egy bolygón egy hegynek a magasságát? Tessék, elkezdünk egy ilyen gömbölyű bolygót, és elkezdünk ráépíteni egy hegyet. Rakunk anyagot egyre magasabbra. Aki épített már homokvárat, az tudja, hogy mi történik. Részben szétrúgja a kis testvér, másrészt pedig alul elkezd repedezni, és szétomlik. Mert az anyagnak az összetartó ereje már nem képes a fölötte levő anyagnak a nyomásának ellenállni. Durván az történik, hogy itt a szilárd anyagot összetartó erők már nem bírnak ellenállni a fölötte levő anyag nyomásának, és ezért megpuhul, megolvad az anyag, és elkezd szétcsúszni. Tehát, hogyha egy túl magas hegyet építenénk, az egyszerűen szétnyomja maga alatt, megpuhítja a közeget, és szétnyomja. Az, hogy mit jelent az, hogy megpuhul a közeg, azt ki tudjuk számítani, mennyi energiát kell közölni. Hát mi tartja össze a szilárd anyagot? Erről már volt szó korábban a atomfizikával kapcsolatban. Tehát az atomokat összekötő erőknek az energia viszonyait azt meg tudjuk vizsgálni, tehát az ilyen elektronvolt nagyságrendű energia egy-egy részecskére számítva. Hogyha annyi energiát fetszolunk bele egy hidrogénatomban, mondjuk 13 elektronvoltot, akkor az elveszíti az elektronját, tehát az már az ionizáció. Ha nem akarjuk olyan durván változtatni, csak néhány elektronvoltot közünk vele, akkor magasabb pályára kerül az elektron. A durván ilyen energiák kellenek a kémiai reakció kiváltásához. A szerves molekuláknak, vagy a nagyobb, bonyolultabb molekuláknak a sokféle energia szintjei közelebb vannak, ott az átrendezéshez már ilyen tized elektronvoltok is elegendőek. Akkor azt mondja az ember, hogy ha nem akarjuk kémiailag megváltoztatni az anyagot, ennél valamivel kisebb, mondjuk egy nagyságrenddel kisebb energiát közlünk egy-egy szabadsági fokkal, akkor az anyagnak a kémiai összetétele még nem változik, nem esnek szét a molekulák, de már deformálódnak. Akkor történik az, hogy a két szomszéd molekulát összekötő erők, amik ebben a nagyságrendben esnek, azok már gyengülnek. Tehát egyszerűen a szilárd anyagnak a kohézia megszűnik, elcsúsznak egymás mellett a molekulák, durván szólva az, ami eddig szilárd anyag volt, az már elkezd folyni. Legismertebb ilyen anyag, amivel az ember köznapi életben találkozik, az a szurok. De van egy hordóban szurok, akkor ha megütöm, akkor reped, úgy törik, mint az üveg, tehát ilyen éles törési felületek keletkeznek rajta. De ha lefektetem a hordót, és 3 nap múlva visszamegyek, akkor látszik, hogy szép lassan kifolyt. mint hogyha mézet öntettem valaki, tehát nem tud teljesen szétmenni, félig meddig kifogy. Lassú mozgásoknál ez folyik ez az anyag, de valahogy így kell elképzelni a közeteket is, még jóval nagyobb nyomásokon. Tehát lassú, állandó nyomás hatására elkezdenek deformálódni, és elkezdenek elmozdulni. Hát ez történik itt a hegyek aljánál is. Tehát akkor nem tud stabilan fönnmaradni egy túl nagy objektum. Hát itt most én nem írok képleteket, de esik ezt elhinni, hogy ennek az egyszerű modellnek alapján, hogy az ember kiszámítja, hogy itt mekkorák az energiaviszonyok. Hát egyrészt a gravitációs, a fölötte levő anyagnak a nyomása mekkora, másrészt, hogy ez összemérhető a molekulák közötti kötési energiának az egy tizedével. Ebből az egyszerű becslésből föl lehet állítani egy kapcsolatot, hogy egy adott méretű bolygón, ugye azt szabja meg, hogy mekkora is ennek a súlya, hiszen ahhoz kell a gravitáció, amit az egész bolygónak a tömege ad meg. A bolygónak a sűrűségét azt nagyjából megint csak ilyen egyszerű modellek alapján ki lehet számolni. Ez a körzetek, tehát a víz sűrűségének a néhányszorosával esik. Föl lehet állítani egy olyan kapcsolatot, hogy a legmagasabb megengedhető, elképzelhető hegy és a bolygó sugara között mi a kapcsolat. Olyan jellegű képet jön ki, hogy a kettőnek a szorzata állandó, a bolygó sugara és a hegy magasságának a szorzata az egy adott konstans, nagyságrendileg, és az csak atomfizikai állandókat tartalmaz. Mi van benne? Planck állandó, elektrontömeg, protontömeg, elektromos töltés, fénysebesség, meg ilyesmi, szóval univerzális fizikai konstansok. Ennek az egyszerű modellnek, meg a gravitációs állandó, hiszen az is számít, hogy mekkora gravitáció. Ennek alapján föl lehet írni egy olyan képletet, hogy elszer H egyenlő, ennyi annyi. Ezek után az ember fölnyálaszt az iskolai táblázatot, megnézzük, hogy mennyi a gravitációs állandó, a fénysebesség, bejelentesítik a konstansokat, és kijön, hogy az elszer H-nak a négyzetgyöke az kb. 100 km. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy 1000 kilométer nagyságrendű, 1000 kilométer sugarú bolygó, akkor 10 kilométeres lehet a legnagyobb hegy. És ez stimmel. Tehát nagyságrendekről van meg is szó. Tehát mondjuk a Földnek akkor a sugara 6000 kilométer, itt olyan 10-15 kilométerre jön ki a pontos számítások szerint. És tényleg, a Földön a legmélyebb és a legmagasabb pont közötti különbség az 19 kilométer, 11 ezer méter az óceánnak a legmélyebb pontja, 8800 a legmagasabb hegy, köztük levő különbség az nagyságrendileg 20 kilométer. A Marson a legmagasabb hegy az 25 kilométer. Tehát körülbelül a pontosabb számítások 50 kilométer magas hegyet engednek meg a Földön, hát ez majdnem megvalósul egy ekkora bolygón, mondjuk nálunk 20 kilométerre jön ki. Tehát azt jelenti, hogy ha ennél nagyobb hegyet építenénk, az nem maradhatna stabilan meg, hanem szépen szétcsúszna. Tessék.
A hegyeknél a nyomástól megfolyik, a Föld magjában a nyomástól meg megszűnik.
A Föld magjában ott egészen más, arról már mindjárt lesz, ott más anyag. Ez még közönséges anyag, csak megpuhult. Tehát közet, nagy nyomás alatt. Igen.
25 kilométer a Marson is megfelel ennek a képletnek?
Igen. Tehát belefér ebben. Na most az izgalmas az, hogyha az ember azt kérdezi, hogy mi történne, hogyha H egyenlő lenne az R-rel. Tehát lehet-e olyan objektumot elképzelni, ahol akkora hegyek vannak rajta, mint maga az objektum. Hát hogy nézni az ki? Rajzol az ember egy ilyen gömböt, és tesz rá ugyanakkor a hegyeket. De akkor ez a szorzó tényező azt mutatja, hogy akkor ennek az egésznek a mérete mondjuk olyan 500 km. Hiszen a H-szor R-re van egy adott érték, annak a nézőségé, hát ezt hívják kisbolygónak. Olyan objektum, ami már nem gömbölyű, mert a rücskei, az eltérések a gömbölyűségtől, azok már ugyanolyan méretűek, mint maga az objektum. Messziről nézve a Föld az gömbölyű, mert rajta kicsik a kitüremkedések a sugarához képest. Még nagyobb objektum még simább be szerint a modell szerint, legalábbis most szilárd anyagról beszélünk, nem gázbolygóról. Egy kisebb objektumnál elérkezünk odáig, hogy a hegy összemérhető a magával a testtel, és akkor nyilván már nem lehet elkülöníteni, hogy ez itt a gömb, az meg a hegy. Hát ez a kis bolygó. És akkor itt lehet visszatérni arra, hogy definiáltak a bolygót. Egy olyan objektum, ami a saját gravitációja hatására gömbölyűvé válik. Ha elegendően sok anyagot rakunk így össze, akkor a gravitáció elkezdi húzni, és itt valahogy megpuhul az anyag, megolvad, és addig-addig deformálódik, amíg végül gömbölyűvé válik. Ténylegesen ez úgy történik, hogy a nagy nyomás alatt ott puhává válik az anyag, meleggé válik, megfolyik, és végül elrendeződik gömbölyűvé. Hát itt megint, ugye már korábban is volt róla az, hogy kétféleképpen lehet megközelíteni. Egyrészt elméletileg megkérdezzük, mi lehet egy csillag, másrészt történetileg követjük, hogy hogy is alakult ki. Hát itt is egyrészt elképzeljük, hogy összegyűlik az anyag, és akkor mi történik vele, másrészt meg elméletileg megkonstruálhatjuk, hogy milyenek lehetnek egyáltalán az ilyen nagyobb darab színártestek, ahol a gravitáció is beleszól. Nagyon örül az ember, hogy ezek a modellek, ezek a nagyon egyszerű számítások alapján kiszámolt értékek, ezek megegyeznek a gyakorlatban tapasztalt valamikkel, hiszen az ilyen 1000-10000 kilométer nagyságrendű valamik, amiket ugye a körzetbolygóknak nevezünk, azok ténylegesen gömbölyűek, míg annál kisebb, az ilyen 100 kilométer, vagy annál kisebb valamik, azok meg ilyen rücskösek, krumpli alakúak, meg ehhez hasonlóak. Na hát a Plutót még nem látta senki közelről, de az is ugye 1000 kilométeres, az ilyen belefér. Tessék? Gömbölyű. Nem is ezért zárták ki a Plutót, hanem mert nem söpörte tisztára a környezetét. De mindenesetre ezt beleírták a kritériumok közé, hogy legyen gömbölyű a saját gravitációja hatására. Jelen ebben volt még egy olyan paraméter, amit itt nem említettem részletesen, a számolásokba figyelembe kell venni, az átlagos molekulasúlyt. Tehát, hogy egy szabadsági fokra mennyi energia, stb. Az ember akkor ott hurcol egy olyan paramétert a számolásba, hogy milyen anyagból van ez. Vasból van, szilikátokból, esetleg jégből, el lehet képzelni jégből egy nagyobb objektumot, mondjuk egy üstököst, és azt akkor az ember esténként megnézegeti. Tehát porból, jégből, stb. Is lehet, annak más az átlagos sűrűsége, más az átlagos molekulasúlya, és ezekben a számításokban az is szerepel. Ezek az adatok, amiket az előbb mondtam, ezek a kőzetbolygókra vonatkoznak, tehát mondjuk a földi kőzetekből számolt átlagos molekulasúlyt teszi bele az ember, hogyha könnyebb anyagokat, jegeket, meg ilyeneket teszünk, akkor egy kicsit változnak a paraméterek. Tehát a Plutó az valószínűleg nem ugyanolyan kőzetekből van, mint a Föld, hanem valami könnyebb anyagokból, ott egy kicsit mások lesznek az adatok. Na most mindez nem vonatkozik a nagy bolygókra, aminek a nagy részét ugye gáz teszi ki. Kérdés például az, hogy annak egyáltalán van-e szilárd magja. Tehát úgy képzelhetjük el a Jupitert, hogy van egy itt, ami a Földnél valamivel nagyobb bolygó, vagy jóval nagyobb bolygó, hatalmas nagy légkörrel. Vagy más modell szerint egyáltalán nincs a közepén semmi kemény, csak van egy nagy darab gázfelhő, ami, hogy megyünk lefelé, fokozatosan sűrűsödik, és nem lehet megmondani, hogy itt még gáz, itt meg már löty, itt meg már valami sűrű massza, mert úgy folyamatosan változik, nincsenek éles határok. Nem tudjuk pontosan. Modellek vannak rá, hogy a Jupiterben metán meg ilyesmik vannak. Arthur Clarke például letette a voksot amellett, hogy a Jupiternek gyémánt magja van, hát nagy nyomás alatt a könnyebb anyagok azok kimennek, ott maradt a szén, és nagy nyomás alatt a szén az gyémántá válik. Tehát, ahogy leírta az űrödő széljákban, jó, szét kell robbantani a Jupitert, és akkor rengeteg gyémántunk lesz, amiből aztán lehet majd a Föld köré nagy kereket építeni, és arról lelógó szálakat, és azon űrlifteket, mert a gyémánt szálakon ez kiválóan működik. Most már azt mondják, hogy nem gyémántot kell csinálni, hanem szén-nanocsöveket. Azt még nem mondta senki, hogy a Jupiter magjában szén-nanocsövek vannak, de hát abból az ottlevő anyagból bizonyára azt is lehet csinálni. A gázóriásokról belső információk nincs. Amit látunk, ott csak ugye a légkörnek a külső zónáját látjuk, vannak olyan információk, amikor becsapódott például a Schumacher lévő üstökösök, akkor fölkavarta a zóna felsét, vizsgálgatjuk a légkörben levő örvényeket, és ebből próbálunk következtetni. Amikor a Galileo szondának a leszálló egysége behatolt a Jupiter légkörében, onnan is adott némi információt, de hát ez csak megint csak karcolás a hatalmas objektumnak a külső részének, semmit nem tudunk a mélyebb tartományokról. Majd erről később még egy kicsit lesz szó. Most a tavalyi előadásról már részletesen elmondtam ezt, de nem állom meg, hogy ne említsem ezt még egyszer. Nagyon tanulságos történet az, ami a magyar tudomány történetének is az egyik érdekes fejezete volt, a táguló föld elmélete. Hogy kell az elméleti elképzeléseket alkalmazni egy ilyen konkrét objektumra, mint a Föld? Mégpedig az elméleti fizikának az igen vad és igen modern ötleteiből kikövetkeztetni konkrét tényleges jelenségeket. Ez nem áltudomány. Ez nem olyan, mint amikor valakik elmondják, hogy a Föld azt tudnak éppen egy élőlény, és amikor megvakarja a fülét, akkor van a földrengés, ilyenekkel is találkozik az ember. És hát elég bemenni a könyvesboltokba. Viszonylag sokáig kell keresgélni, amíg a sok szemét között tudományos könyvet talál az ember, hogy Einstein hülye volt, Einstein homoszexuális volt, Einstein zsidó volt, stb. Szóval ilyen könyvek vannak, és akkor időnként van köztük valami komoly is. Most nem erről van szó. Ez egy tisztességes tudományos elmélet volt, csak éppen nem igaz. Az, hogy nem igaz, az nem bűn. Tudomány úgy fejlődik, hogy kitalálunk mindenféle elméleteket, amik az addigi információkkal, kísérlet adatokkal nagyjából összeférnek, jósolunk újabb jelenségeket, ellenőrizzük, hogy stimmel, legtöbbször nem stimmel. És ezzel is kaptunk információt, szűkítjük a lehetséges ötletek számát, és akkor valamelyik aztán majd csak jó lesz. Ez a 60-as években érvényes modell volt, és sokan még ma is emlegetik. Tehát találkoztam olyanokkal, akik ezt annak idején olvasták, ismerett ezt a könyvekben, és azt hitték, hogy ma is igaz, és ma is érvényes elmélet. Korábban, tehát a 40-es, 50-es években volt divatban az úgynevezett zsugorodó földmodell. Miért vannak a földön hegyek? Miért ráncos? Hát mindenki látott már ráncosodó almát. Leteszi az ember és hagyja száradni. Pontosan mi történik? Elpárolok belőle a nedvesség, és akkor kicsit összehúzódik, és rücskös lesz a bőre. Hát bizonyára ilyen a bolygó, ezért vannak rajta hegyek. Az izzó ősföld ekkora volt, lehűlt, kialakult rajta egy kéreg, és akkor ahogy hűlt tovább, akkor összehúzódott, és rücskös lett a kéreg, és azok a hegységek. Ez valamikor a 19. század végén, 20. század elején, ez egy jól elhitt elmélet volt. Egyed László, magyar geofizikus professzor, a 60-as években vetette fel, hogy nem így van, hanem a Föld tágul. Mégpedig ezt az elméleti fizika egyik érdekes elmélete alapján magyarázta meg, amit pedig Dirac talált ki a változó gravitációról. Miért mondta Dirac azt, hogy változik a gravitáció? Már sokszor emlegettem azt, hogy ha leteszünk két elektront, akkor azok egyrészt gravitációsan vonzzák egymást, másrészt elektromosan taszítják egymást. Mind a kettőben ott van a per R négyzet, tehát a távolság négyzetével fordítva arányos mind a két erő. Az egyikben megjelenik az elektromos töltés négyzete, és ezzel arányos az elektromos taszítás. A vonzásnál ott a gravitációs állandó és az elektron tömege. A kettőnek a hányadosát ki tudjuk számítani, hányszor nagyobb az elektromos taszítás, mint a gravitációs vonzás, ebből a távolság kiesik, és akkor ezt kapjuk, ide be lehet helyettesíteni a függvénytáblázatba az adatokat, azt kapjuk, hogy 10^42. Ekkor a böhöm nagy szám, 42-nullával. Egy óriási szám. Dirac azt mondta, hogy kis számok törvénye, szóval hogy ilyen böhöm nagy szám nem jöhet ki véletlenül. Ha az ember fizikai törvényeket ír, akkor abban egyrészt vannak fizikai mennyiségek, másrészt ott vannak számparaméterek. Például az inga lengésnél olyan képetet kapunk, hogy 2π-szer négyzetgyök ez meg az. A 2π az, hogy értelmes alatt 6,28, stb. A legnagyobb ilyen szám, ami valami fizikai törvényben szerepel, az pi az 5/180. Tehát ilyen számok jönnek be a képetekbe. Ez is olyan értelmes méretű szám. Honnan a fenéből jöhet a 10^42 át? Ez ennek nincs értelme. Dirac azt mondta, hogy van a természetben egy másik nagy szám, hogy mégpedig az univerzum életkora. Hát miben mérjük? Évben? Másodpercben? Nyilván ezek is önkényes egységek, hogy a másodperc az ember szívdobogását méri. Mérjük valami természetes egységbe, például a természetes egység az, hogy amíg egy protonon átmegy a fény. Protonnak a méretét azt a proton Compton hullámosszával lehet jellemezni, az 10^-15 méter, fölírható Planck állandóval, proton tömeggel, fénysebességgel. Ezt elosztom a fénysebességgel, megkapom, mennyi idő alatt megy át a fény a protonon, ez 10^-24 másodperc. Mennyi az univerzum életkora? 10 milliárd év. Nagyságrendileg az 10^18 másodperc. Hányszor nagyobb az egyik a másiknál? Hát 10^42 szem. Ez megint egy másik nagy szám. A Dirac hipotézise a 30-as években az volt, hogy ez a két nagy szám, ez nem véletlenül egyezik meg, hanem ugyanaz. A kettő egyenlő egymással. Nyilván ez nem fizikai elmélet, hanem azt mondja, hogy majd lesz egy fizikai elmélet, hogyha majd mélyebben megértjük mondjuk a gravitációt, vagy az univerzum történetét, vagy magfizikát, vagy akármit, ami a kettő között egy kauzális kapcsolatot létesít, hogy a kettő között ilyen dinamikai kapcsolat van, ezért ez meg az. És ha a kettőt egyenlővé tesszük egymással, az univerzum életkora, kifejezem, ilyen nukleáris időben egyenlő ezzel a számban, akkor egy olyan típusú kapcsolatot kapunk, hogy az univerzum életkora fordítva arányos a G-vel, és itt mellette mindenféle univerzális konstansok vannak. Na, az univerzum életkora változik. És éppen ezért azt mondta, hogy a G gravitációs állandó, az fordítva arányos az univerzum életkorával, tehát, hogy az univerzum öregszik, a G az csökken. És akkor ez nem egy véletlen összefüggés, hogy az egyik az 10-42-en, és a másik is az, hanem a kettő mindig egyenlő egymással, és hogy az univerzum öregszik, akkor egyre nagyobb lesz a 10-42-en, és akkor ennek megfelelően egyre kisebb lesz például a gravitáció a elektromossághoz képest, tehát a G az ennek megfelelően csökken. Szóval ez az adat, amit így a laborban megmérünk, ez nem véletlen, hanem ez egyszerűen az univerzum életkorát jelenti, tehát ebből a modellben az következik, hogy a G változik. Most amikor ezt föltette a 30-as években, akkor ezt nem lehetett megmérni. Hát megmérték a laborban mennyi a G, de hát hogy kéne ezt ellenőrizni, mondjuk 5 milliárd év múlva megint megmérjük. És akkor 5 milliárd év múlva, akkor lement, tudom én, 2/3-ára a G, akkor stimmel. Meg lehetne csinálni azt, hogy 1 másodperc múlva megmérjük, de akkor 1 másodperc alatt kicsi a változás. Vagy 1 év alatt. Akkor ez reménytelennek tűnt. Ma már megmérték. Tehát csináltak olyan méréseket, hogy most meg 1 év múlva megmérjük a G-t, kicsit összetettem bonyolultabb módon, műhold a keringésében, meg ilyesmiből, és nem változik. Tehát rögtön mondom, hogy ez nem igaz, de ez egy jó elmélet, egy érdekes elmélet. És ennek számos következménye lett volna, tehát például megmagyarázta volna ezt az összefüggést. Egy ilyen rejtett elektrogravitációs elmélet lett volna, ami összekapcsolja 3 dolgot. Tehát ez nagyon jó dolog, ha a fizika 3 területét, elektromosságtan, gravitációt, meg a kozmológiát összekapcsoljuk, egységesítés irányába menő út lett volna, de hát nem jó út, zsákutca, más módon kell egyesíteni. Minden esetre Egyed László feltette ezt a kérdést, hogy mi van, akkor ha ez igaz, ez az elmélet, akkor mi van a geofizikában? Kérdés az, hogy mi van a Föld belsejében? Hát az ötlet az volt, hogy a Föld belseje ugyanabban az anyagban van, mint a Föld külseje. Miből van a Föld külseje? Kőzetekből. Lényegben szilícium-oxid, meg belekeverve mindenféle fémek és ezeknek a ötvözetei. Szilícium, magnézium, alumínium, oxigén, ezek a leggyakoribb elemek, ezeknek a mindenféle különböző vegyületeinből alkotott kristályok, ezek alkotják a közeteket, meg itt felszínen még némi víz, meg vizes vegyületek is hozzá vannak keverve, de ez nem sokat számít. Az ötlet az volt, hogy ugyanez az anyag, csak más halmazállapotban. A halmazállapotot ugye az ember mindig a vízzel kapcsolatban szokta emlegetni, de hát nem csak a vízzel, ugye itt ma elején említettem, hogy a kvarkanyagnak is vannak különböző halmazállapotai, tehát a kvarkokból álló anyagnak lehet egy olyan állapota, amikor külön állnak a kvarkok, vagy amikor hármasával összeragadnak. Ezeket ugye általában nem halmazállapotnak, hanem fázisoknak szokták hívni, tehát adott anyagnak a különböző jellegű makroszkopikus elrendeződései. És a tapasztalatunk az, hogy ezek nem folyamatosan szoktak átmenni egymásba, hanem hirtelen. Melegítem a jeget, és akkor egy adott hőmérsékletnél egyszerűen csak elkezd átváltozni a másik anyaggá, akkor megint van egy hőmérséklet tartomány, ameddig ebben a vízállapotban van, aztán egy másik hőmérsékletnél megint elkezd változni. El lehetett volna képzelni folyamatos változást. Az üveg például úgy változik, hogy melegítem, akkor egyre puhább lesz. Nincs egy határozott olvadáspontja. Vannak olyan anyagok, amik így változnak, de a legtöbb az nem. Milyen paraméterektől függnek ezek a dolgok? Hát a nyomás és a hőmérséklet, ez a két jellemző paraméter. Szóval szokás olyan diagramot rajzolni, hogy a nyomás és a hőmérséklet függvényében megmondjuk, hogy az anyag az milyen állapotban van. És akkor ezen ilyen görbék választják el a különböző tartományokat. Ezt hívják fázisdiagramnak. Tehát ilyen például a víznek a fázisdiagramja, hogy kis hőmérsékleten és nagy nyomás, amit jég van, hogyha melegítem, akkor megolvad és víz lesz belőle, ha tovább melegítem, akkor gőz lesz belőle, és így tovább. Itt van egy 3-as pont, stb. Szóval ezeket lehet vizsgálgatni. Vannak olyanok, amikor nagyon bonyolult a fázisdiagnóza, például a vas és szénnek a keverékével minden kohász foglalkozik, és ez a rémálmuk, hogy a vizsgál le kell rajzolni a vasnak a fázisdiagramját, mert ez nem három tartományból, hanem 24-ből. Szóval sok pici kis tartomány is a kohászok lényegében ezzel szórakoznak, hogy így melegítem, úgy melegítem, még ütök rá nagyobbat, akkor nyomjuk mást, és így kovácsolnak damaszkuszi acélt. Szóval különböző anyagoknál ez jó bonyolult lehet. Miben különböznek ezek a fázisok? Ugyanazok az anyagok, ugyanazok a molekulák, csak valahogy másképpen rendeződnek el. A molekulákat összetartják a atomok közti erők, de ezek között a molekulák közötti erők azok már mások, és hát a gázban ugye ezek a vízmolekulák szabadon szaladgálnak, a folyadékban már egymás közelében vannak, a szilárd jégben pedig elrendeződnek adott módon, hogy a jégben levő hidrogénatom oda jön a másik oxigénhez, stb. Tehát adott kristályt alkotnak. Mi alakítja ezeket? Hát a vonzó és a taszító erőknek, meg a hőmozgásnak az egyensúlya. A vonzó erőket a kémiai kötések, illetve az egymás a molekulák úgy beleszimatolnak a másiknak a belső tartományába, és az ottani kémiai kötésekkel kapcsolatba lépnek. Taszító erők a Pauli elv, amit már sokszor emlegettünk, hogy két elektron nem lehet egy helyen, nem tudnak egymásba hatolni a molekulák elektronfelhői. A hőmozgás meg rezgeti az egészet, és ennek az egyensúlya alakítja ki ezt, hogy éppen milyen típusú anyaga lesz. Nagy objektumoknál beleszól a gravitáció. Tehát az még mondjuk egy bolygó méretű testet akarunk nézni, akkor ez összenyomja az egészet. Hogyha növekszik a nyomás, akkor sűrűbb lesz az atom elrendeződés. Meddig? Megint a Pauli elv szól bele, amíg az atomok össze nem érnek. Nagy nyomás egymásba akarná nyomni az atomokat, de ezt Pauli nem kedveli. Elektronok nem lehetnek egy helyen, két különböző elektron. Tehát addig sűrűsödnek, amíg össze nem érnek az atomok. Már volt erről szó, hogy a közönséges atomos anyagnak az ilyen verziója alakul ki a fehér törpékben. Tehát a csillagok, amikor már mondjuk a nap majd kiül, akkor összehúzódik annyira, amíg az atomok össze nem érnek. Lényegében ez lesz a fehér törpébe. Ez néhány nagyságrenddel sűrűbb, mint a közönséges atomos anyag, de még mindig az, hogy atomok van, hogy összeérnek. Ott is volt arról szó, hogy el lehet képzelni olyan típusú folyamatot, hogy a nagy nyomás miatt akkor az elektronok összereagálnak a protonokkal, és akkor neutronok lesznek, hogy atom helyett 5 nagyságrenddel kisebb átmérőjű neutron lesz, akkor az anyag tovább sűrűsödhet. Földbensében nincs ekkora nyomás, de akkora elképzelhető, hogy néhány elektron leszakad. Durván szólva így képzel az ember, itt van valami atom különböző elektronpályákkal, ha a legkülső elektront leszakítjuk, akkor már csak ekkora lesz az objektum, tehát kevesebb helyet foglal el. Ha ilyeneket összerakunk, akkor sűrűbben helyezkednek el, akkor alkalmazkodunk a külső nyomáshoz. És leszakadnak itt az elektronok, és szabad elektronok lesznek, az anyag akkor olyan lesz, mint a fém. Fémben vannak szabad elektronok. A szilícium oxid, a homok, meg ezek a közötek, ezek nem vezetik az áramot. Abban nincsenek szabad elektronok. Nagy nyomás alá helyezzük, akkor elképzelhető, hogy ugyanez az anyag néhány elektront elveszítve ilyen fémes fázisba megy át, mert a nyomás annyira összepréseli az atomokat, hogy inkább megszabadulnak a külső elektronjaiktól, és akkor szabadon kószálnak az elektronok. Ez is egy lehetséges fázis átalakulás. Kísérletileg néhány anyaggal kapcsolatban már létre lehetett ilyet hozni, töredék másodpercekre. Ember megint azt képzeli, hogy van egy ilyen diagram, hogy nyomás hőmérséklet, nagy nyomáson az anyag átmegy ilyen fémes fázisba, ez ugyanaz a kőzet anyag, csak nagy nyomáson másfajta fázisban megy át, és ott akkor nagyobb a sűrűsége. Tehát azonban leszakítottuk a külső réteget, kisebbet, sűrűbben elrendeződik az egész. És képzeljük el ezt, hogy egy adott hőmérsékleten tartozik hozzá egy kritikus nyomás, megyünk lefelé a föld belsejébe, egyre nagyobb a nyomás, hogy adott mélységben elérjük ezt a kritikus nyomást, és alatta az anyag ebben a fémes fázisban van, fölötte pedig a szokásos közönséges fázisban. Persze a hőmérséklet itt is nőtt, és egyszer csak innentől kezdve ugyanaz anyag másképp reagál. Tehát a sűrűség itt hirtelen ugrik, és jóval nagyobb lesz. Ez egy lehetséges földmodell volt. Na akkor itt kutyulta össze Egyed László ezt a két gondolatot, hogy ilyen a Föld, ez van a bolygó belsejében, középen fémes fázis, és Dirac szerint a gravitáció változik. mitől is függ ez a nyomás, hogy adott mélységben mekkora nyomás? Hát a fölötte levő kőzetnek a súlya nyomja itt az anyagot ide össze. Mitől függ a súly? Hát a sűrűségtől és a gravitációs gravitáció. Mitől függ a gravitációs gyorsulás itt? Hát a benne levő anyagtól, sugártól és a gravitációs állandótól. A kis g, tehát a gravitációs gyorsulás itt csak a belül levő anyagnak az ösztönlegétől számít. Hát ugye a newtoni gravitáció elméletben már össze volt szó, hogy egy adott gömböt össze préselve tekintetek egy pontban, és olyan lesz a külső gravitációs tere, míg egy gömb héjnak belül nulla a tere, tehát ennek a külső tartománynak itt nincs gravitációs hatása, itt viszont csak az számít, ami benn van. Azt a tömeget ki kell számítani. Na, de ott van ez a szorzó tényező, a gravitációs állandó. És Dirac azt mondta, hogy a gravitációs állandó 1 per az idő szerint csökken. Képzeljük el tehát, hogy egy adott pillanatban, itt van a Föld egyensúlyban, adott mélységben van ez a kritikus zóna, alatt a fémes, a kőzet fölötte meg nem. Csökken a gravitációs állandó az időben. Egy adott mélységben a kis g, tehát a gravitációs gyorsulás csökken, ezért a fölötte levő anyagnak csökken a súlya. Akkor már nem nyomja annyira ezt, ezért akkor itt a kritikus sűrűségnél kisebb lesz a sűrű, kritikus nyomásnál kisebb lesz a nyomás, akkor az anyag átmegy a fázisdiagrammal a nagyobb nyomású tartományból a kisebb nyomású tartományba, azaz visszaalakul a fémes fázisból a közönséges fázisba, azaz az elveszített elektronjait visszakapja, egy-egy atom nagyobb térfogatúvá válik. Akkor az anyag egyszerűen kitágul. Már nem nyomja annyira fölötte levő súly, kitágul. Hogy tud kitágulni itt az anyag? Hát az történik, hogy ez a határ, ahol még fémes fázisban van, az lejjebb megy, és fölötte itt minden atom megkönnyebbülten föllélegzik, és mit tudom, megnő az átmérője 10%-kal. Ez csak úgy történik, hogy közben a fölötte levő anyagot széllyel nyomja, és az egész bolygó elkezd itt tágulni. Tehát emiatt, hogy a Dirac elméletében a gravitációs állandó csökken az idővel, emiatt ez a zóna ez folyamatosan megy lefelé, ki lehet számítani ennek a csökkenési ütemét, és emiatt a fölötte levő anyag az folyamatosan tágul. Az egész bolygóra ezt a sztorit találtak. Egyet volt az izzó ősföld, kicsit hűlt, kialakult rajta egy kéreg, és itt volt belsejében ez a fémes zóna, de a fémes zóna egyre kisebb lett, és körülötte levő rész tágult. Mi történik? Hát meg fogja repeszteni ezt a felszínen levő kérget. Kialakulnak olyan tartományok, ahol nincs kéreg. És az egész így megy, ez egyre kisebb lesz, és a kéreg, ezek a valamik megtávolodnak. Hát ezek a kontinensek felrepett, mint amikor fölfújom a lufit, felrepett az a tartomány. Így magyarázta azt, amit mindenki lát a földgömbön, hogy a kontinensek összeillenek. Hogy Dél-Amerikát be lehet illeszteni ide Afrikának az öblébe, mert amikor a föld kisebb volt, azok nagyon szépen összeillettek, aztán megrepett az egész, és így felfúvódott, és ott maradtak rajta ezek a felszíni kontinens lemezek. Itt aztán persze később megint egy kicsit megszilárdult, hiszen kijött a hideg felszínre, itt megszilárdult, és ott akár egy olyan óceáni kéreg alakult ki. Tehát kezdetben kívülről láttuk ezt a teljes kérget, akkor az időnként megrepett, és így szétszakadt. És ezzel megmagyaráztam, amit Wegener felfedezett és kontinens vándorlása próbált magyarázni valamikor a 20-as években. Na ez volt az ötlet a 60-as években. Mit jósol egy ilyen elmélet más bolygókra? Mi történik? Vagy mondjuk a Földre később. Változik tovább a gravitációs állandó, egyre kisebb beszartat, mert egyszer csak elfogy fogyni. Már a Föld legközepén sem lesz elég a kritikus nyomás ahhoz, hogy ilyen fémes fázisban menjen, akkor abban marad az egész. A tágulás egy idő után megszűnik, és akkor úgy marad. Egy kisebb bolygóban már eleve kisebb volt ez a fémes mag, mert kisebb volt a nyomás. Az már hamarabb elérte ezt a maximális nevegedési fázist, a belsejében megszűnt a fémes fázis, és akkor megszűnt ez a tektonika. Ilyen lett például a Mars, ami kisebb a Földnél, az már hamarabb elérte, és így maradt. A kisebb bolygónak nincs fémes magja. Ez az elméletet még mellékesen azt tartozott, hogy ebből a fémes magból származik a bolygónak a mágneses tere is. Tehát a kisebb méretű bolygónak, annak nincs fémes magja, annak nincs mágneses tere. és hamarabb hal meg. És előbb-utóbb a Föld is meg fog ilyen értelemben halni, leáll ez a tágulás. Ez egy nagyon pofa elmélet volt, akár igaz is lehetne, de nem igaz. Legfőképpen azért nem igaz, mert a gravitációs állam nem változik az időben, ezt azóta kimérték. És természetesen ezek a jelenségek, hogy összeélik Afrika meg egyébként, ezek igazak, ezeket most már másképp magyarázzuk meg. Csak azért mondom, hogy a tudomány különböző mozaikjait össze lehet rakni olyan értelemben, hogy egy nagyon jó pofa és nagyon impresszív, nekem most is tetszik ez az elmélet, annak én tudom, hogy nem igaz. Tehát jó pofa elméleti össze lehet rakni, de a legfőbb döntő a tapasztalat. Akármilyen szép lenne ez a világféle elmélet, ami megmagyarázza az ilyen marha nagy számoknak az egybeesését, meg mindenféle egészségeket, nem igaz. Például olyan értelemben sem igaz, ki lehet számolni, hogy mi történne az egész naprendszerben. Korábban nagyobb volt a G, akkor a csillagokat is jobban összehúzta a gravitáció, akkor egy adott csillag, adott méretű gázfelhő, a sűrűbb csillagot alkotott, melegebb volt a belseje, és jobban, erősebben sugárzott. Na de, ha nagyobb volt a gravitációs állandó, akkor a bolygók kisebb sikorú pályán keringtek körülte. A Föld közelebb volt az erősebben világító naphoz. Mi történt? Akkor a Föld melegebb volt ezek szerint. Akkor a Földön biztos nem volt a felszínén tenger, hiszen 4-500 vagy még nagyobb foknyi hőmérséklet uralkodott a felszínen. Ezzel szemben geológiai tapasztalat az, hogy a Földön majdnem 4 milliárd éve folyamatosan van folyékony víz. Egyszerűen a körzeteknek a nyomata megmutatja. Az óceán az folyamatosan megvan. Nem volt olyan, hogy elpárolgott az egész, mert olyan forró volt a dolog. Tehát már ez rögtön kiszűri ezt az elméletet. Természetesen okos geofizikusok kitaláltak mindenféle ravasz magyarázatot erre, de nem azóta explicit kimérték, hogy a G az nem változik így az időben. Közvetlen méréseik vannak, és hát ráadásul ezt másképp meg lehet magyarázni a földi geofizikának ezeket a ötleteit. Még egyszer, ez egy lehetséges sztori lett volna, de nem igaz. Másképp tudjuk magyarázni. Arra mindesetre jó, hogy az ember más sokadik példaként a részecske fizikának, az elméleti fizikának a legvadabb elképzeléseit a közvetlen gyakorlati földi geofizikai tapasztalatokkal megpróbálja összehúzni. Hát akkor ehelyett mit mond az ember ma? Ma nem mondjuk azt, hogy a Föld belsejében ugyanaz az anyag van, mint a felszínen, tehát kőzetanyag, hanem úgy gondoljuk, hogy a kémiai különbség is van, összetételbeli különbség van a kőzetbolygónak a felső zónája, meg a centrális zónája között, tehát ott vas, mangán, meg egyéb ilyen fémben sűrű, fémben dús anyag van a centrumban, és a felszínen meg nem. Miért gondoljuk ezt? Semmi sem nem kőzetmintákban, mert nem hozott onnan senki mintát még a Föld középpontjából. Mert egy másik, nagyjából konzisztens elméletünk megmagyarázza a bolygó keletkezését. Na, akkor nézzük meg ezt a elméletet. Múltkor láttuk már ezt a sztorit, hogy keletkezett a bolygórendszer. A gázfelhő elkezdett összehúzódni, forogni, központjában elkezdett kialakulni a csillag, körülötte pedig ott maradt a pornak, a por és gázfelhőnek ez a egyéb zónája, a mágneses tér is összehúzódott, itt kilógtak a mágneses erővonalak, ez exportálta a perdületnek a nagy részét a perifériára, ezért a kialakuló csillag lassan forgott, a periféria meg gyorsabban kezdett forogni, és ezért ezt még jobban kinyomta kifelé. Ugyanakkor, ahogy középpontban a csillagban beindultak a magreakciók is elkezdett világítani, de már az összehúzódás miatt is fölmegedett és világított. A sugárnyomás is beleszólt a dologba, kialakult egy ilyen hőmérséklet eloszlás, hogy a centrum az meleg és kifele pedig fokozatosan csökken. A csillag felszínén néhány ezer a Kelvin van, és messze pedig kinn a külső zónában 50 Kelvin. És így akkor külön vált a kialakuló nap, és körülötte az úgynevezett szoláris nebula. Ugye az eredeti gázfelhő az nem tisztán gázból, hanem gázból és porból állt, hiszen egy korábbi szupernovának a robbanása nehezebb atomokkal terítette, és a sugárnyomás kialakította ezt a centrális elosztást, hogy itt középen maradtak a nehéz és kevésbé olvadó anyagok, fémoxidok, szilikátok. Itt kicsit kijebb, nagyjából a föld zónájában itt szintén vannak szilikátok, nehezebb anyagok és víztartalmú ásványok. Még kijebb már kevés a fém és szilikátok, meg vizes ásványok vannak, még kijebb víz. Aztán itt pedig még könnyebb anyagok, a másféle hidrátok, meg hidrogén-héliumnak a keveréke, metánjég és egyebek. Tehát ebből lett aztán később a nagy bolygók. Amikor utána ez a mechanikai folyamat összeszedte ezeket az anyagokat bolygókká, akkor ezekből álltak össze. A legbelső bolygóknál, például a Merkurnál ott lényegében nincs víz, ez tisztán ilyen sült kődarab. Föld környékén már van víz, mint tudjuk a Marson is van valamennyi. Kijebb itt pedig már a Jupiterben mi van, azt megint nem tudjuk, hiszen az egy külön játék, hogy összehúzta magát ez a nagy gázfelhő, és azon belül hogy alakult az anyag, de az óriás bolygóknak a Hold rendszerében ott meg lehet figyelni ezeket az anyagokat. Ugye mindenki tudja, hogy vannak olyan holdak, amik lényegében vízjégből vannak, vagy a felszíni kőzetek, azok jeget tartalmaznak, és az ember azt gondolja, hogy alatta van óceán, meg egyebek. Tehát ez a kémiai eloszlás, ez a naprendszerben itt sugárirányban megtörtént. Múltkor már beszéltem arról, hogy a kémiai kondenzáció kezdte ezt az összehúzását a rendszernek, hogy a találkozó porszemcsék egyszerűen kémiai erők miatt összeragadta. Ugye a elektromos töltés is van a felszínen, szabad vegyértékek, meg egyébként, amikor találkozik két ilyen, akkor ezeket felületérők össze tudják kötni. Később, amikor már nagyobb szemcsék vannak, akkor már a gravitáció is beleszólt, tehát a gravitáció miatt egy nagyobb szemcsé már begyorsítja a másikat, és oda becsapódik. Amikor már elég nagyok ezek az objektumok, akkor egy ilyen becsapódósnál már olyan jelentős gyorsulás lép fel, hogy itt helyi felmelegedés is megtörtént, tehát mivel összeolvadnak ezek a valamik. Hát ha éppen pehjük van, akkor az ütközés az meg szét is veti a meglevő objektumot. Tehát egyrészt összeragadás, másrészt pedig szétdobálódás is lesz, és ebből alakul ki ez a dinamikus egyensúly, amit mutattam. Múltkor volt szó erről a görbéről, beáll egy ilyen egyensúly, egy logaritmikus skála, tehát minél nagyobb az objektum, annál kevesebb van belőle. A nagyon kis objektumokat a sugárnyomás kifújja a rendszerből. És akkor ez az a önmagát fenntartó egyensúlyi eloszlás, és hát ehhez még hozzájárulnak a nagyon nagy objektumok egy-egy kő- és gázbolygó. Ennek az egyensúlyi eloszlásnak a nyomait a bolygók krátersebeiből lehet megfigyelni. Ugye a kisebb objektum neki megy a nagyobbnak, és üt rajta egy krátert. Ez ugyanolyan, amikor egy meteort nézünk, amiben beleütköztek kisebb meteorok, vagy porszemcsék, vagy megnézzük a Holdat, amiben beleütköztek ilyen kilométeres méretű objektumok. Ugyanolyan jellegű a dolog, a fényképekről lényegében nem lehet megkülönböztetni, a fényképeket egyformára nagyítom, akkor nem tudom megmondani, hogy most a Hold felszíne kráterekkel, vagy egy ilyen kicsi meteor szintén kráterekkel, amik még kisebb objektumok alkottak. Ez az egyenletes, vagy ez az eloszlás pont ezt az egyensúlyt mutatja, hogy a kicsi objektumokat ugyanúgy piszkálják és cincálják és erodálják a még kisebbek, mint a nagyobbakat az önálló kisebbek. Mi történik egy ilyen kialakuló bolygó testtel? Hát többféléről lehet beszélni, külön-külön kell a nagy bolygókat, a gázbolygókat tárgyalni, maradjunk egyelőre a kőbolygóknál. Ezek az ütközések felmelegítik. Egy elég nagy bolygó, egy gázbolygó, az, hogyha porban, gázban gazdag közegben van, az megismétli a naprendszernek a keletkezését. Tehát egy nagy bolygó körül kezd kavarogni tovább is az anyag, és akkor ott a kialakuló holdrendszer lényegében ugyanezt a sztorit eljátsza, mint a nap körül a szoláris nebula, tehát egy ilyen jupiteriális, vagy joviális nebula alakul ki, amin belül további differenciálódás lesz. Az utóbbi 30-40 évnek az egyik nagy meglepetése volt, hogy ezt mindenki azt várta, hogy a Jupiter körüli rendszer az olyan, mint a naprendszer, csak kicsiben, az, hogy mekkora változatosság van a nagybolygók holdrendszerében. Mondjuk a kőbolygók azok nagyjából egyformák. Egy kisebb diffiktől eltekintve a Merkur meg a Mars meg a Föld meg a Hold, az hát, hogy nagyjából hasonló. A különbségeket meg tudjuk magyarázni. A Földön van víz, emiatt egészen más az erózió, Marsnak van légköre, Merkurnak nincs, de a Marson is vannak kráterek, értjük. Az, hogy micsoda marha nagy különbségek vannak a Jupiternek a különböző holdjai között. Elég megnézni most a fényképeket, hiszen mindegyikről csináltak a szondák éppen elég fényképet. Más az összetételük, másképp néz ki a felszínük, így ráncos, úgy ráncos. Egyszerűen egyéniségük van, ránéz az ember, és tudja, hogy melyikről van szó. Egyik az jéggel van fedve, a másik az kénes, stb. Ez, amit most próbálnak magyarázgatni az elméleti bolygótanászok, kimagyarázni, hogy milyen effektusok okozták, hogy az Io az ilyen lett, a másik az pedig jégből van, ebből van, abból van. Érezzük, de mindesetre ez nagy meglepetés volt. Azt várták, hogy ott is olyan kis különbség. Ugyanaz, egy kicsit hidegebb, másik egy kicsit melegebb, nagyobb légköre, ez kisebb, de nem, rettentően különbözőek. Ugyanúgy most a szonda nézegeti a Szaturnusznak a holdrendszerét, ottani objektumokat, azok is nagyon egyéniek és különbözőek. Szóval itt még sok magyaráznivaló lesz, hogy a holdak milyenek. Lényegében úgy képzeljük, hogy ugyanúgy keletkezett a holdrendszer, mint a teljes naprendszer, de azt még külön, a részleteket azt majd még meg kell magyarázni, és azt a sok egyéni tulajdonságot. És mi történik egy kőbolygóval? Az ütközések, ahogy egyre nő a rendszer, azok hőt hoznak. Ugye bevonzunk egy arra járó kődarabot, az leesik a felszínre, de közben felgyorsul, becsapódásnál hő szabadul föl, és ez fölmelegíti, és a kőbolygó végül is megolvad. Na most, ha van egy ilyen nagy olvadt objektum, akkor ezen belül megindul a gravitációs differenciálódás. Ugye egyszer már volt egy ilyen kémiai differenciálódás az egész rendszerben, de annak a sugárnyomás volt a fő hajtóereje, meg az, hogy a különböző hőmérsékleteken hogy csapódtak le, hogy szilárdultak meg a különböző anyagok. Tehát az egész naprendszerben létrejött egy ilyen differenciálódás. Most viszont egy ilyen bolygó testen belül megtörténik, ha már eléggé felmelegedett és megolvadt, akkor egy fansúly szerinti elrendeződés alakul ki, középre lesüllyednek a nehéz anyagok. Ezért gondoljuk azt, hogy itt a Föld belseje az vasból, mangánból, stb. Tehát ilyen fémes anyagokból van, míg a legkönnyebb anyagok vannak a felszínen. Erre közvetett bizonyítékunk van csak, hiszen az egész Földnek az átlagsűrűségét ismerjük. A Föld összes gravitációs hatását tudjuk abból, hogy körülöttem milyen módon keringenek a holdak, műholdak, és ismerjük a felszíni kőzeteknek a sűrűségét is, és az kisebb, mint az átlag sűrűség, hát nyilván akkor lejjebb sűrűbb anyagok vannak. Ez, amit az előbb mondtam, hogy ezt lehetett volna úgy is magyarázni, hogy ugyanaz az anyag, csak másfajta fémes állapotban van, és ott össze van nyomva. Jelenleg ezt gondoljuk, hogy megolvadt, és volt egy ilyen időszak, amikor megtörtént ez a differenciálódás. Ez lényegében ugyanaz, mint a kohóban. A kohóba bedobálják a vastartalmú kőzeteket, aztán az egészet fölmelegítik, akkor lenn összegyűlik a vas, és a felszínén úszik a salak. Tehát azok micsodák, azok ilyen szilikátos ásványok, amik könnyebbek, és följönnek a felszínre, és alól szépen ki lehet olvasztani a vasat. Valami ilyen jellegű dolog történik a bolygók belsejében is. Számítások azt mutatják, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz ilyen néhány száz kilométer nagyságrend kell. Tehát már a nagyobb kisbolygók is ilyenné tudnak olvadni. Hát valahol ott van az a határ, ahol ez a kezdeti kialakulásnál megtörténik. Egy ilyen kisbolygóval később megtörténhet az, hogy összeütközik egy másikkal és szétesik, és akkor a különböző törmelékei külön-külön röpködnek. És például később ezek lepotyognak a Földre. És hogyha egy ilyen kisbolygónak a felszíni zónájából érkező meteor érkezik, az lényegében kőből van, ami meg a belsejében, az meg lényegében fémből. Tudjuk, hogy a meteoroknak vannak különböző fajtái, és korábban például ezt hozták fel arra érvként, hogy ezek a meteorok, ezek egy szétrobban nagy bolygóból származnak. A Phaeton, ugye, ami ott van a Mars, meg a ott volt a Mars meg a Jupiter között, ahol a Titius-Bode szabály miatt hiányzik éppen egy bolygó, és annak a törmeléke lenne a kis bolygó öv, az egy szétrobbant bolygó, hiszen vannak egy bolygó belsejéből, meg egy külsejéből származó anyagdarabok is, ez a metaloknak a kémiai különbségeből. Pontosan mostani számítások egyrészt azt mutatják, hogy nem alakult ki ott a Jupiter rezonancia hatása, ami ott nem tudott összegyűlni a kisbolygó zónában, nem tudott összegyűlni egy nagy bolygó, tehát azok eleve kisbolygóként, törmelékként maradtak azok az anyagdarabok. Másrészt a nagyobb kisbolygókban már kialakulhatott ez az öves elrendezés, és ez meg tudja magyarázni a meteoroknak ezt a különbséget. Nem kell hozzá féton. Na most a bolygókban, hát a Földben legalábbis, egy új hőforrás indul be, a rádióaktív elemek bomlása. Hát mik is a rádióaktív elemek? Ugye már beszéltünk arról a bizonyos nukleáris Földről, amikor a csillagokban az atommagok keletkezéséről volt szó. A nagy atommagok azok már instabilok, mert a magerők húzzák össze mindegyik nukleont a szomszédjaival, de a protonoknak a taszítása szét akarja dobni az egészet. Túlságosan nagy atommagok ezért nem létezhetnek, ezért a nagyobbból kiszakadnak kisebb részek, alfa részecskék, stb. És így indul meg a rádióaktív bomlás. Vannak nem nehéz atommagok, tehát könnyűek is. Az egyik legnevezetesebb a káliumnak az egyik izotópia, ami elég nagy mennyiségben van a földi kőzetekben, és az is rádióaktív. A föld belsejének a rádióaktivitásának lényeges része ettől származik, tehát nem kell urára meg ilyesminek gondolni, azok is ott vannak, de például a kálium is eléggé rádióaktív. És ezek a rádióaktív bomlások, ezek hőt termelnek. Lehet olvasni ilyen számítgatásokat, hogy az emberek félnek valami atomból van húha, stb. Nagymama félelmek, nem tudják, hogy ők is atomból vannak, de mindesetre a rádióaktív dolgok, hát az biztos Csernobil és robban, és akkor ciki. Ezért végeztek ilyen számolásokat, tehát az ember is sugároz. Emberben is van például a rádióaktív kálium. És kiszámolták, hogy Magyarországon Csernobil körülbelül akkora sugárterhelést jelent minden embernek, mint hogyha éjjel odabújik a kedveséhez, mert egy ember is sugároz, és akkor, hogyha viszonylag közel van hozzánk, akkor az megfelelő sugármennyiséget jelent. Ez nem veszélyes, ez az ember biológilag hozzászokott, mert van egy ilyen természetes háttérsugárzás. Szóval a Csernobiltól kevésbé kell félni, mint a ember kedvesétől. Na hát ilyen értelemben a közönséges testben levő anyagok egy része is sugároz. Hát a bolygó belsejében viszont egy speciális jelenséget jelent ez. Ugye nagyjából egyenletesen elosztanak a bolygó test belsejében ezek a sugárzó anyagok, hát valahonnan még a szupernovából származtak. Ugye elég nagy testben benszorul a hő. A hőtermelés az a térfogattal arányos, a hőleadás viszont a felszínen, ami viszont a sugárnak csak a második hatványa. Minél nagyobb az objektum, annál nagyobb a hőtermelésnek és a hőleadásnak az aránya. Tehát durván szóval benszorul az objektumba a hő, és ezért nagyobb hőmérsékleten alakul ki az egyensúly. Ez megint ugyanaz, mint amiről korábban beszéltem. Végül is beáll az egyensúly, és annyit sugároz ki, mint amennyit időegységenként termel, de hogy mekkora lesz az egyensúlyi hőmérséklet, az nagyobb objektumnál nagyobb lesz. Ezért egy nagyobb objektumot meg tud olvasztani a belsejében termelődő hő. Ne keverjük össze ezzel a korábbi mértékkal. Ez egy egyszeri folyamat volt, amikor a bolygó keletkezett. Akkor az összeütközés a bolygónak a létrejötte, hozta létre azt, hogy fölmelegedett. Hogyha nem lenne benne rádióaktív anyag, akkor ez egy idő után kihűlne, és ott lenne egy nagy kihűlt kődarab. Ha viszont van benne rádióaktív anyag, akkor később folyamatosan termelődik. Számítások azt mutatják, hogy körülbelül 4,7 milliárd éve, amikor elkezdődött keletkezni a naprendszer, akkor kb. 100 millió év alatt összeálltak ezek a bolygótestek. És hát ennek a 100 millió évnek a végére olvadtak így össze ezek a nagyobb gömbök. Körülbelül szintén ilyen 100 millió éves nagyságrendben ezeknek tök ki kellett volna hűlni. De mivel van bennük rádióaktív anyag, ezért a Föld az még most is meleg. Tehát a Földben később kialakult egy ilyen újabb egyensúly, hogy hűl, lassan. Miért hűl? Hát mert a rádióaktív anyagok fogynak, azok nem termelődnek újjá, azokat még a szupernova csapta ide bele ebbe a porfelhőbe, előbb-utóbb, de inkább utóbb ki fog hűlni. Ez valahogy késlelteni az egésznek a kihűlését, és sokáig fenntartja ezt a hőmérsékletet. Ha nem lenne benne rádióaktív anyag, akkor már rég kihűlt volna az összes. A kisebb objektumok, azok hamarabb kihűlnek emiatt, mert ez az arány, ez más, tehát más a térfogatnak és a felszínnek az aránya. Nagyjából ugyanolyan arányban tartalmaztak rádióaktív anyagokat, de a kisebb valamik, mint például a Mars, abban hamarabb elfogyott, a most is benne levő rádióaktív anyag mennyiség, az már nem tud akkora hőt termelni, hogy olvadt állapotban tartsa a magot, vagy nagyon, hogy legalábbis ilyen puha állapotban tartsa a belső tartományt. Ugyanez van a Holddal is. A Holdon is találtak olyan nyomokat, hogy korábban aktívabb égítest volt, tehát a belső az olvadtabb volt, és ezért mindenféle tektonikai jelenségek ennek a nyomai látszanak a felszínen, de kihűlt. Ez kicsit hasonlít ahhoz, amit a egyetféle modellel kapcsolatban mondtam. Az, hogy hol van a forró és olvadt tartomány, az fokozatosan megy lefele, és végül teljesen meg fog szilárdulni, ki fog hűlni egy ilyen valami, ami kisebb, az hamarabb átfagyott. A nagyobb belsejében még fenntartja a rádióaktív bomlása őt. Végül is a rádióaktív bomlás az a gyenge kölcsönhatásnak köszönhető. Az erős kölcsönhatás, a magfúzió folyamata hozta létre az atomjainkat, tehát azt is, amiben a bolygók vannak, meg mi is vagyunk. Ezt köszönhetjük az erős kölcsönhatásnak, hát az elektromos kölcsönhatásnak, meg a ballaszt, és a gyenge kölcsönhatás tartja fel a Föld belsejében a hőt. A Föld az azért aktív bolygó ma is, mert a gyenge kölcsönhatás még rádióaktív bomlásokkal még a Föld belsejét melegnek tartja. Egy ilyen valami, amikor a belsejében meleg van, akkor itt kialakít konvekciós cellákat. Ugye alulról fűtjük a rendszert, akkor abban megindulnak ilyen jellegű áramlások. Mint amikor a fazékvíz alá fűtünk, bizonyos helyeken fölfelé jön a forró. Volt erről már szó, a csillagokban, napban is vannak ilyen zónák, hogy itt följön, aztán visszamegy a felszínen lehűlt anyag. Ezek a zónák itt a Földnek a köpeny jellegű rétegében, tehát ebben a felső egyharmadban alakulnak ki. Na, erre gondolja az ember, hogy ez olyan, mint amit a tévében lát, hogy ott láva folyamok fortyognak. Nem. Ez az anyag, ami itt van, ez lényegében, ha közelről megnéznénk, akkor egy kődarab. Csak jó meleg. Viszont emiatt a meleg és nagy nyomás alatt áll, és emiatt azért viszkózus. Ezek az áramlások ilyen milliméter per év sebességűek. De hát sok lóddisznót győz alapon, szép lassan azért ezek az áramlások olyan nagyok, hogy el tudják mozgatni akár a kontinenseket is. Tehát a forró és viszonylag viszkózus kőzet is szépen mozog, de ha közelebbről megnézem, akkor mintha egy kődarabot látni. Tehát ezek az áramlások, ezek durván szólva magának a szilárd kőzetnek az áramlásai, csak hát nagyba kell nézni az egészet. Mindjárt legfölül a könnyű salak alakult ki, és a kezdetben ugye ez érintkezett a külvilággal, ezért ott lehűlt, és akkor az egészet beburkolja egy szilárd, a szokásos értelemben is szilárdnak tekintett réteg, ez a Föld kérge, ott a legkönnyebb anyagok vannak. Ez a könnyű salak, ez a bolygókéreg. Ennek az egyik legfontosabb jelensége, ami a Földnek a geofizikáját alapvetően befolyásolja, ez úszási egyensúly, vagy latin szóval izosztácia. Hogyha egy gumimatracot leteszünk a vízre, akkor az valamennyire besüllyed, hajót leteszünk, az is besüllyed. Mi múlik a besüllyedés? Hát, ahogy Archimedes megmondta, amennyi vizet kiszorít, annyi felhajtóerő hat rá, és addig merül be, amíg a felhajtóerőpont megegyezik a súlyával. Hogyha túlságosan sűrű az anyag, akkor nem tud annyi vizet kiszorítani, mint amennyi a súlya, akkor elsüllyed. Ha viszont könnyebb, mint a víz, akkor valameddig bemerül, és egyensúlyba kerül. Úgy kell elképzelni a Föld kérgét, mint hogy ilyen egymás mellettén függőleges darabokból állna, és mindegyik egymástól függetlenül olyan mélyre süllyed be, hogy ez az egyensúly szinthez képest úgy süllyed be, hogy úszik, ami magasabb volt, annak mélyebb le kell besüllyedni. Tehát ott, ahol a felszínen nagy hegyet látunk, ott ilyen mélyebbre besüllyedő közvetek vannak, tehát hogyha itt merev lenne az egész, és fölnyomnám, akkor sokkal magasabb hegy lenne, annak a hegynek a nagy része az lenn van, jó mélyre lenyúlik. A felszínnek ezt a reliefét, ezt a körvonalát, ezt megismétli alul, mondjuk kétszer-háromszor nagyobb méretben, a sűrű köpeny anyagba benyúló könnyű kéreganyag. Így úszik az egész. A legkeskenyebb, a legvékonyabb az az óceán, itt nagyon keskeny ez a réteg, és a nagy hegységek alatt ilyen mélyre benyúló kéreganyag van, erre mondják, hogy a hegységnek gyökere van, mint a fognak. Hogy lehet ezt kimutatni a gravitációs anomáliákkal? Elrepül fölött egy műhold. A műholdak ugye mit csinálnak? Hát első közelítésben elliptikus pályán keringenek, mint hogyha egy tömegpont körül mennének. Ha pontosabban figyelembe vesszük, akkor a helyi gravitációs anomáliák eltérítik. Magyarországon is van ilyen megfigyelőrendszer. A számítógépek előrejelzik, hogy mikor jön az adott műhold. Hát nem akkor jön, és nem abban a szögben, hanem egy picit odébb, és egy picit korábban, majd későbben. Mert befolyásolja kétféle dolog. Egyrészt, ahol a műholdak keringenek, ott még a légkör még nem egészen vákum, tehát valami légköri súrlódás van, és ez beleszól a mozgásukba. Másrészt pedig a Földnek a pontos gömbszimmetriától eltérő tömegelosztása. Egyrészt a Föld nem pontosan gömb alak, hanem egy kicsit torzult krumpli. Másrészt vannak hegyek, dudorok, minden figyfene. Elég sok műholdnak az elég pontos megfigyelésével nagyon részletesen lehet megfigyelni a tömegeloszlást. Egy-két éven belül elkezdünk odáig. Számítások azt mondhatják, hogy már olyan pontosan tudjuk a tömegeloszlást követni, sőt a tömegeloszlás időbeli változását, vagy ki fogja tudni mutatni azt, amikor az északi félgömbön tél van, és leesnek a falevelek. Ha a falevelek leesnek, akkor néhány méterrel lejjebb jönnek, ki kell számítani, hogy mennyi az a biomassa, ami akkor ennyivel közelebb kerül a Föld középpontjához, és emiatt egy kicsit változik a Földnek a tömegeloszlása, és ez befolyással jár majd a műholdak mozgására. Hát ennyire pontosan ki lehet számolgatni majd ezeket a dolgokat. Mindesetre, amikor egy műhold elmegy egy ilyen hegység fölött, akkor itt könnyebb a Föld, kisebb a sűrűség, hiszen itt amúgy, hogyha egyenletes lenne az eloszlás, akkor itt a sűrű anyag lenne, de itt most a könnyű kéreganyag van ide benyomódva, és emiatt kisebb ez a ráható gravitációs erő ezen a környéken. Ötves Loránd annak idején helyileg így méricskélte ki a nagyon pontos ötves ingával azt, hogy hol milyen sűrű kőzetek vannak a Föld alatt, és akkor így talált például olaj, így keresték az olajmezőket, hogy a Földben bizonyos helyeken más sűrűségű anyag van, mások lesznek a vonzóerők. Hát így kimutatni azt, hogy a Földben könnyű anyag van lejjebb. Ez az egyensúly helyzet, ez tényleg rugalmas. Ha lenyomom, akkor vissza vagy, hogy tessék kipróbálni meg újmulatra, aztán lenyomom, az ember visszaugrik. A Föld kérgében nagyobbak a sűrűségek, tehát lassúak ezek a folyamatok, de azért észre lehet venni. Például 10 000 évvel ezelőtt a skandináv félszigetet vastag jég borította. Az Antarktiszon most is 4-5 kilométer vastag a jég, hát néhány kilométer vastag volt a skandináv félszigeten. Amikor véget ért a jégkorszak, akkor elolvadt és lefolyt róla a jég, és akkor annak a súlya onnan hiányzik. És akkor ez a kőzet darab elindul fölfelé. És most is jön fölfelé, meg lehet mérni, most már tudunk ilyen pontosan mérni, évente néhány centit megy fölfelé a skandináv félsziget. Tehát be volt nyomva, mint a dugó, és most jön föl. Nyilván nem fog így kirepülni az űrbe egy idő után, de elég drasztikusan emelkedik. Kisebb bolygókon ez az alatta levő anyag, ez már nem lesz elasztikus. Nem lesz olyan, hogy be lehet nyomni a felszíni kérget, hanem megmerevedik. Például a Holdnál, Holdat is mindig az ember bolygónak számítja, mert mindjárt Holdról lesz kicsit részletesebben szó. Holdról vannak közvetlen tapasztalataink. Ott ez a köpenyanyag, ez már kemény. Megszilárdult. És a Holdnál következő érdekes dolgot lehet észrevenni. Például becsapódik egy nagyobb meteor, akkor átszakítja ezt a kéregréteget, akkor helyileg persze megolvasztja az anyagot, így fölcsapódik, szétspriccel az anyag, itt létrehoz egy kráterperemet, másrészt innen a megolvadt láva anyag megtölti ezt a krátert. És egy ilyesmit fogunk tapasztalni, hogy van egy kráter nagy peremekkel, benne pedig egy nagy lapos tartomány, ami nem a felszíni könnyebb anyagot, hanem a mélyebben levő köpenyanyagot fogja tartalmazni. Tehát a mélyebbről feltört, és nagyjából síkan elrendezett valami. Hát ilyenek a holdbeli tengerek, ilyenbe szálltak le az első űrhajók, és ennek az anyagnak a darabjait hozták aztán el a földre. Nagy, sima lapos, később persze aztán kisebb meteorok lukakat vágtak bele, meg másodlagos krátereket. De mindesetre ez sűrűbb anyag. Szemben a Földnél, ahol azt tudja kimutatni a műhold, hogy itt könnyebb anyag van, itt azt tapasztaljuk, hogy a felszínen, ahol nem kéne lenni, ott nehezebb anyagok vannak. Ezek olyan mass concentration, tehát tömegkoncentrációk, olyan maszkonok, és akkor a hold körül keringő műholdaknak a keringési pályának a finom változásait követve az ilyeneket kimérték már a 60-as években, amikor az első műholdak pályára álltak a hold körül, amikor a űrhajósoknak a hazatérő kapinja keringett pár napig a hold körül, mert annak a pályakövetésével is méricskéltek ilyeneket. A Földön, hogyha ilyen történne, akkor ez visszasüllyedne, hiszen akkor ez az alatta levő anyag, ez puha, itt besüllyedne az egész, és megszűnne. A Földön nincsenek ilyen maszkolók. Jó? Tehát ebből lehet látni, hogy a holdnak más a felépítése, mert ez az alatta levő anyag, ez kemény, merev, ez megtartja ezt a fölülről ráneheződő extra súlyt, megtartja, nem fog belesüllyedni, nem puha ez az anyag. A Marson ezt az érdekes jelenséget lehet tapasztalni, a Földön is vannak olyan pajzsvulkánok. Pajzsvulkán az olyan vulkán, hogy jön föl a láva, kitör, szétfolyik a lejtő. Aztán megint följön később egy újabb kitöréssel, megint szétfolyik és nő egyre nagyobbra. Földön egy ilyen objektum egy idő után szétfolyik. Tehát nem tud túl magasra nőni, a hegyek nem nőnek az égig, beszéltünk már róla, túl nagy nem lehet. A Földön is, meg a Marson is vannak olyan forró pontok. Tehát itt van ez a bizonyos köppenyanyag, amire az ember azt gondolná, de rosszul gondolja, hogy ez a forró láva. Nem. Ez olyan, mint a kőzet, de ebben még lehetnek repedések, és még mélyebben levő, még forróbb zónából bizonyos ilyen állandósult repedéseken keresztül jöhet föl az anyag, és amikor itt fölél, akkor itt aztán tényleg megolvad, és ilyen lávaszerűen ki tud törni a felszínnek a repedésén. Ezeket hívják a forró pontoknak. Ha ez teljesen folyékony lenne, akkor ez értelmetlen lenne, akkor abban nem lehetne elképzelni ilyen állandó repedéseket, ami följön. Marson van egy ilyen forró pont, följött a láva, és egyre nagyobb vulkánt épített. Ugye ez a Mons Olympus az a legnagyobb hegy, aminek az átmérője 500 kilométer, de durván szóval ez betönne tölteni a Kárpát-medencét, és a magassága 25 kilométer. Ez egy adott állandó helyen volt, és egy állandóan nőtt. Földön ezzel szemben, majd mindjárt látni fogjuk egy másik ábrán, a lemeztektonika miatt a kőzetek mozognak, tehát amikor van egy állandó forró pont, föltör a vulkán, akkor nem ugyanoda fogja a következő kitörésnél tenni a... Vannak persze ilyen pajzsvulkánok, amik nőnek, de egy idő után elmegy a kéregnek az a darabra fölötte, és olyan lesz, mint a varrógép, hogy átböki, odébb ment, megint átböki, és egymás után jönnek vulkánláncok, hát a legismertebb a Hawaii-szigetek, hogy sorban jönnek egymás után a vulkánok, ugyanaz a forró pont egymás után egy csomó vulkánt épített. Itt nem tud ilyen nagyra nőni, megint azért van, mert itt nincs lemeztektonika, nincs mozgás, másrészt egy ilyen marha nagy vulkánt elbír ez a merev és kihűlt kőzetanyag. Oké, tehát az egész ez merev, ezért a elméletileg elérhető maximális magasságig meg tudnak nőni ezek a pajzsvulkánok. Földön az a nagy különbség, hogy viszonylag közel a felszínhez puhar és rugalmas anyag van. Tehát nem túlságosan mélyen. Ugye ilyen kőzetbolygók közül a Föld a legnagyobb, tehát az egyik ok ennek a dolognak az, hogy ő nagy, és még nem hűlt ki annyira, mint a nála egy ilyen kisebb Mars. A Vénuszon ott is ugye látni vulkánoknak a nyomait, de valószínűleg annak a belseje is már kihűlt. A puha rugalmas anyag miatt fennmaradt, és ma is fennáll ez az izosztácia. Később ugye itt volt az ábra, hogy is néz ki az izosztácia. Ha tegyük fel, hogy a Földön már Föld annyira kihűl, hogy itt már megszilárdul ez az anyag. Jön az erózió, lekoptatja a hegyet. Ha most lekoptatja a hegyet az erózió, akkor mi történik? Akkor ez itt fölnyomná valamennyire. Ugye lehet érezni. De hogyha már ez befagyna, rögzül, lekoptatja az erózió, akkor lenne egy sima kőzet, és alatta mélyen ott lenne a hajdani hegynek a gyökere. Akkor ilyeneket lehetne észlelni. Na hát nem ez a helyzet. A Földön, tehát két oka van ennek, hogy nagyon speciális a geofizikája. Egyrészt az, hogy nagyobb a többi körzetbolygánál, másrészt, hogy a Földön van víz, mégpedig nagy mennyiségben. Miért van a Földön víz? Az egyik magyarázat az, hogy nem akarok odáig visszalapozni, hogy a szoláris nebula, hogy jövünk a centrumtól kifele, van egy olyan tartomány, ahol olyanok a hőmérsékleti viszonyok, hogy a körzetekhez víz is keveredett. Kijebb már szintén van sok víz, de az már jégállapotban van. Tehát egyrészt, amikor a Föld létrejött, akkor ezen a környéken volt sok vízmolekula, és ide is csapódott. Ez a hagyományos szabványmagyarázat. Az utóbbi évtizedek számításai azt mutatják, hogy a Földdel sok minden disznóság történt később, tehát amikor elkezdett összeállni, hát akkor csapódtak bele sorba mindenféle kisebb-nagyobb égitestek, és ezek lényegében elpárologtatták a légkörét is, meg a vizet is. A Föld vízkészlete valószínűleg későbbi másodlagos eredetű, mégpedig üstökösökből származik. Volt ugye megint csak tessék elkezdeni a szolás nebulát, a külső zónában ott víz, jég és por, meg egyéb finc-franc, tehát ilyen könnyű anyagok vannak. Ott összeállt egy csomó kicsi objektum. Ugye azt szokás mondani, hogy piszkos hólabda, tehát por és jégnek a keveréke, ilyenek az üstökösök. És ezeknek egy része most is ott kinkening a nagyon messzi zónában. Számítások azt mondták, hogy kb. Egy fény évnyire a naptól odáig tart ez a külső zóna, amiben rengeteg anyag van. Körülbelül annyi anyag van ott elosztva kisebb objektumokban, mint a nagy bolygókban összesen. Tehát az ott egy ilyen nagy gömb alakú tartomány képez a nap körül. De ennek egy része mindenféle gravitációs perturbációk hatására jön befelé. Most is, amikor ez a most itt járt üstök, és ez is ebből az Oort felhőből érkezett, kapott ott valami arra járó objektum miatt egy gravitációs pofont, és elindult befelé, kb. 1 millió év alatt bejött ide a centrumba. Itt most megmutattam magát, néhány napig itt villog, aztán utána majd elmegy. Pillanatnyilag éppen hiperbolikus pályán kering, tehát valószínűleg el fog menni ki a végtelenbe, ha csak valamelyik bolygó nem lassítja annyira, hogy megint az Oort felhőben majd 1 millió múlva visszafordul. Annak idején, amikor még a naprendszer kialakult, akkor elég nagy volt itt a kavargás, tehát ezek az objektumok még nem maradtak ott kint. Nagy mennyiségben járták át a belső naprendszert. És a nagy objektumokra, mint a Föld, lepotyogtak. És akkor mi történik egy ilyen, amikor leesik a Föld? Hát ez jégből volt, de a Földön akkor a hőmérséket volt, hogy ez a víz ez felszabadul. Valószínűleg az óceánok ilyen módon másodlagosan keletkeztek, a lezúduló üstökösökből. Ebben a tartományban a Föld kialakult, eredetileg is volt víz, de az elpárolgott, és amikor már viszonylag stabilan megvolt a Föld, és már kicsit kisebb volt a hőmérséket, de már nem volt annyira forró, akkor a lezúduló üstökösök hoztak sok vizet. Természetesen itt van mellettünk, a Hold arra is hoztak vizet, de ott már nem maradt meg a víz. Ugye most az egyik űrszonda keresgélte, mert bizonyos mérések azt mutatták, hogy a Hold sarkai környékén mély kráterekbe befagyva maradhat némi jég. Hú, milyen jó lesz, majd akkor a holdbeli állomások onnan fogják bányászni maguknak a jeget, és nem kell a Földről importálni. Hát a legfrissebb mérések azt mutatják, hogy még sincs ottan. Nem maradt meg. Ezt még következő évtizedekben még plusz-minusz oda-vissza többször meg fogják változtatni ezt az álláspontot, hogy van vagy nincs. Na mindesetre a Földre a üstökösök hozták a vizet, és itt megmaradt. Mert olyan marha szerencsénk van, hogy éppen olyan távolságban van a Föld a naptól, hogy a napsugárzása és a Föld kisugárzásának az egyensúlya, az pont a víznek a folyékony hőmérsékleti tartományának felel meg. Tehát olyan hőmérsékletű lett itt kialakuló objektum, amin éppen előfordulhat folyékony víz. Sőt, hát a Földön időnként hideg van, időnként meleg van, bizonyos helyen hideg van, bizonyos helyen meleg van. Földön kialakult ez az érdekes játék, hogy a víz mind a három halmaz állapotban megvan, és ezek közötti átmenetek okozzák lényegében azt, amit időjárásnak hívunk. Az időjárás nagy része az a víznek a körforgásából, halmaz állapot változásaiból adódik. Ez szerencse dolga, hogyha a Föld egy kicsit kijebb vagy közelebb keletkezett volna a naphoz, akkor ez mind nem történt volna meg. Tehát a Földre bejött a víz, és a víz az egyrészt óceánokat képez, másrészt bekerül a kőzetek közé. Ez ami a többi bolygón, mert a többi kőbolygón valószínűleg nincs meg, és ez a Földnek a geofizikájában lényeges dolgot jelent, hogy a kőzetek között is van víz. A víz úgy működik, mint kenőanyag. Kőzeteknek a mozgásában szól. Amikor elég mélyen vagyunk, akkor elpárolhatott gőz formájában is lehetséges, és egyszerűen ezzel megváltoztatja a kőzeteknek a viszkozitását. Puhában, jobban, könnyebben csúsznak egymáson ezek a kőzetek, és ez beleszól ennek az anyagnak, tehát a föld alatti kőzeteknek a mozgásában. Másrészt a Földön állandó gyúróeffektusok vannak. A gyúróeffektusok ezek nagyon jelentősek a nagybolygók holdjainál. Biztos sokat hallottak arra, hogy miért van például az Iónak, a Jupiter holdjának vulkáni tevékenysége, mert a Jupiternek a gravitációs hatása az folyamatosan gyúrja a Iónak a belsejét. Tehát árapály erők deformálják, összenyomják. Elég egy kis deformáció, az már egy bolygóméretű testnél jelentős energiát jelent. Ugyanígy a Jupiternek, az Európa nevű holdjának, ami ugye jégfed, az a pillanatnyi álláspont, hogy néhány kilométer jég alatt kb. 100 km vastag folyékony víz réteg van, és ez megint azért, mert a Jupiternek a gravitációs hatása, hogy a hold kering körülötte, ez kicsit deformálja a holdat, össze-vissza nyomogatja, és ezzel munkát végez rajta, ami hővé alakul, és ez a hő, ez a külső jégpáncél alatt megolvasztja a vizet. Na, valami ilyen jellegű gyúróeffektusok vannak a Föld belsejében is. Ez részben abból adódik, ez még nem teljesen lezárt kérdés, hogy vannak arra jelek, hogy a Földnek a legbelső magja az nem pontosan akkora szögsebességgel forog, mint a felszíni réteg. Ezt hívják differenciális rotációnak. Ilyen a csillagokban természetesen. Napnak a belső zónája az másképpen forog, sőt a különböző szélességi köreinél is más a szögsebesség. Földben lehet, hogy van ilyen tartomány. Másrészt lehetséges, hogy a holdnak az árapály hatása is deformálgatja, gyúrogatja a Földet, tehát ez biztos is. És ezek a gyúróeffektusok is puhán, rugalmasan tarthatják ezt a nőt aszteroszféra jellegű a kéreg alatti tartományt. A Földhöz hasonló kőbolygókon ez a felszín már megmerevedett, ezek a folyamatok nincsenek, és ott nincs is víz, tehát ami ilyen gyúró effektusokat kihozhatna. Mert pillanatnyi tudásunk szerint a Föld az egyetlen geológiailag aktív kőbolygó, ahol ilyen jellegű tektonikai folyamatok vannak, ami nem helyi jelenség, hanem globális lemeztektonikát, az egész bolygót átszövő nagy jelenségekhez nevezett. A Marson megtalálták ennek a nyomait. Tehát elindultak olyan geológiai folyamatok a Marson, mint amiket a Földön találtunk, de közben a Mars kihűlt, és ezek a folyamatok leálltak. Vénuszon is látják ennek a nyomait. A Holdon hát ott vitakérdés, de valószínűleg ott is van. Ilyen elkezdődött elemi lépésekbe, de nem jutott odáig, hogy globális egész bolygót beszövő folyamattá alakuljon. Mik is ezek a lemeztektonikai folyamatok? Hát ugye úgy kell elképzelni, hogy ez itt a Föld kérge, ezek a zöldek a kéregnek az egyes tartományai. Itt van alatta az a puhább tartomány, mint aszteroszféra. És ebben zajlanak le ezek az áramlások, amik ugye nagyon lassúak, tehát ilyen milliméter-centiméter per év sebességű áramlások. Vannak olyan tartományok, ahol ez föláramlást jelent, és utána itt ketté fordul. Ez a felszínnek a kőzeteit húzza szét. Tehát olyan tartományok vannak, ahol a felszíni kőzetek távolodnak egymástól. Ezek ugye megmerevedett valamik, úgy kell elképzelni, hogy a nagy lemezek borítanak a földet, be lenne csempészve, és akkor ahol csúszik szét, akkor itt közben az alatta levő forró anyag folyamatosan feljön a felszínre, és oda tapad a széléhez. Ezt az egészet a 60-as években derítették ki, részben közvetetett geofizikai bizonyítékokkal, részben közvetlen mérésekkel, és utána néhány évvel később már filmet is készítettek, tehát tudták, hogy hol kell menni az óceáni hátságba, és tenger altjáról filmezték, hogy itt hogy megy szét a kőzet, és jön föl köztük a láva, és fagyoda. Nagyon jó pofán néz ki a tenger alatti vulkán kitörés, és speciális párnaláva alakul ki. Magyarországon is meg lehet nézni. Szarvaskő mellett, hogy az ember sétál a vonat mellett, ott van például egy olyan sziklafal, ami párnalávából van, tehát látszik rajta speciális formájú, hogy ez egy ilyen tenger alatti vulkánkitörésnek a nyoma, itt az országot mehet, hogy az ember simogatja. Nagyon szépen néz ki. Tehát az is egy ilyen folyamatnak a nyoma volt. Most emiatt ezek a lemezek csúsznak szét. De az egész befedi a földet, hát mi történik? Hát van olyan hely, ahol két ilyen lemez összeütközik. Ahol összeütközik, ott az történik, hogy az egyik bebújik a másik alá, és akkor itt nyomódik egyre lefelé. Itt is van ilyen. Mi történik, hogyha ez így nyomódik lefelé? De egyrészt itt megreped. Ez kőzet, tehát kemény, amikor behajlik, akkor reped. De ez a behajlás tényleg erről is még egy-két szót. Nem, mert amikor földgömbben rajzolgatja, hogy Afrika meg Amerika összeillett, akkor előbb arról volt szó, hogy ezt egyesek úgy interpretálták, hogy régen a föld kisebb volt, és akkor ezek így összeértek. Hát ezt se kell kézdeni, vágjuk ki papírból. Persze, hogyha papírból kivágjuk a kontinenseket, azt nem lehet ráilleszteni a földgömbre. Különböző méretű gömbökre ráilleszt az ember. Most ugyanezt adott sugáron megrajzott, vagy ráragasztott ilyen réteget, egy kisebb gömbre akarnánk rátenni, az nem illeszkedne össze. Hát, hogy lelógna valahogy. Stimmel? Tehát ennek meg kéne hajlani valahogy, hogyha kisebb vagy nagyobb gömbre kéne eltenni. Ha a bolygó tágul, akkor nek ki kéne nyílni, recsegne, ropogna. Na, ilyennek nem látják a nyomát. Tehát például ez is ellene szólt annak, hogy a bolygónak a sugara megváltozott. Egy adott méretű bolygón azért ezek a lemezek itt tudnak csúszkálni, tehát közben nem változik a méret. Viszont ahol itt bekanyarodik és lemegy, itt azért repedezik. Mi történik, amikor lemegy? Hát itt lejjebb egyre melegebb lesz. Egy idő után megolvad. Nem mindenhol egyformán olvad meg, ez itt darabokra töredezik. 7-800 kilométer, 1000 kilométer mélyen még vannak olyan töredékek, amik a felszíni kőzetnek a darabjait úsznak ebben a környező. Megint úsznak, azt mondom, de hát ez puha, de azért nem teljesen nem folyékony anyag, de abban ott vannak ezek a között. Honnan tudjuk? Hát nem járt ott senki. Földrengés hullámok terjedéséből. Kirobban vala egy földrengés, például itt kirobban egy földrengés, ahol ez itt megreped a kőzet. Vagy ahol ez itt letörik. Ilyen helyeken. Vagy egyszerűen ezek itt csúsznak egymás mellett. Így recseknek, ropulnak. Itt kirobbannak a földrengések. Földrengés hullámok terjednek, és más sebességgel mennek ebben a kőzetben, meg abban a kőzetben. A hullámok, amikor két különböző sűrűségi anyag határához érnek, akkor törnek, mint ahogy a fényhullámok is a lencsénél megtörnek. Ráadásul a kőzetekben kétféle, ugye longitudinális meg transzverzális hullám is terjed, amikor odaér, akkor ketté válik, ez belőle egy longitudinális meg egy transzverzális. Azon kívül a hullámterjedési sebesség az a hőmérsékletől és a sűrűségtől is függ, ahol a sűrűség hirtelen változik, akkor törés van. Ha viszont folyamatosan változik a sebesség, akkor mi történik? Akkor hullámok elkanyarodnak. Ez olyan, mint amikor déli bábot lát az ember. A levegőnek a sűrűsége változik, fölmelegedett az országút fölött a levegő, akkor a hőmérséklet változik, a sűrűség változik, és ebben a fény kanyarodik. Hát itt akkor ezek a hanghullámok is kanyarodni fognak. Az, hogy hogy terjed, hogy kanyarodik, azt abból lehet utána kideríteni, amikor megérkezik valami földrengésjelző obszervatóriumban, és akkor ott detektálják a rengéseket, ezt szanaszik az egész földön, feldolgozzák utána számítógépekkel, hogy erre érkezett egy hullám, arra érkezett, abból ki tudják számítani a hullámnak az útját. Például azt is, hogy közben átment egy olyan darabon, aminek más a sűrűsége, más anyagból van, és ezért másképp terjed benne a hullám. Így derítették ki, hogy ott vannak még itt lenni, és ilyen valamik, és ezek szép lassan utána feloldódnak ebben a sűrűbb anyagban. Mi történhet még az ilyen lemezekkel? Ugye bemehetnek így egymás alá, itt egyik kicsit fölnyomja a másikat, és ott hegység is képződhet. Vannak olyan tartományok, ahol két réteg így elcsúszik egymás mellett. Hát a nevezetes Szent András törésvonal Kaliforniánál az ilyen. Tehát ott pont így oldalirányban csúsznak el egymás mellett ezek a lemezek. Ilyenek vannak. Néha egy-egy ilyen hirtelen recsenésnél, például biztos látták azt a fényképet, ahol egy országút úgy keresztbe tört, hogy 10 méterrel elcsúszott egymás mellett. Itt az országút aztán itt folytatódik, mert annyival odébb csúszott. Egy-egy ilyen nagy rázkodásnál. Hogy derítették ezt ki? Föld mágnesség az időnként változik, tehát az északi meg a déli sarok helyet cserél. Nagy hőmérsékleten a kőzetek nem mágnesesek. Egy adott hőmérséklet alá csökken, erről már többször beszéltem a fázis átalakulással kapcsolatban, amikor adott hőmérséklet alá csökken a kőzet hőmérséklete, akkor mágnesessé válik. Ugye az egész földnek a mágnessége akkor be tud fagyni, és a közvetben ki lehet mutatni, hogy amikor ez lehűlt, megszilárdult, akkor ilyen irányú volt a hőmérséklet. Ugyanezt történik például, amikor korsókat égetnek ki, abban is vannak vasszemcsék, és akkor egy adott korsónál akkor ki lehet deríteni, hogy most éppen így mágneses volt. Ha betették a kemencébe, lehűlt, akkor adott módon mágneseződött. Tehát itt létrejött ez a forró kőzet, bemágneseződik mondjuk ilyen irányba, aztán megy széllyel. Később megint lecsapódik oda, hogy följön és oda ragadt kőzet, de közben a Földnek a mágnessége előjelet váltott, tehát akkor ellenkező irányba mágneses. És akkor a kétfelé széthúzódó kőzetlemezeken, mint egy magnószalagon, megőrződik az, hogy most itt erre volt éjszak, aztán most erre volt éjszak, helyet cserélnek. A 60-as években azt fedezték fel, hogy az Atlanti-óceán közepén húzódik egy ilyen vonal, amitől jobbra és balra szimmetrikusan helyezkednek ezek a mágneses sávok. Ment szét a két magnószalag, és párhuzamosan mágneseződött, hol erre északnak, hol arra északnak, és ez teljesen szimmetrikus volt, és ebből derítették ki ezt a mechanizmust, hogy ott csúszik szét a kőzetréteg. Az egész Atlanti-óceánnak a feneke így ment széllyel. Az Atlanti-óceán maga nem régi, tehát kb. 80 millió év alatt nyílt szét, és azelőtt összeért Afrika meg Dél-Amerika, ott közben megrepet és csúszik szét, és utána ragadnak így ezek a részek, és egész megy szél. Még van itt egy nagyon fontos dolog, megint csak a vízzel kapcsolatban. Tipikusan ezt a részt víz fedi, és ezért itt vizes üledékek gyűlnek. Hát mellékesen ugye élet van, messzes anyagok, stb. Lerakodnak iszap a vízfenékre, és akkor itt az egyik között lemez lebukik a másik alá, viszi magával ezt a vizes üledéket. Amikor lemegy, itt egyre melegebb lesz, akkor ebből a vízből gőz lesz, és a gőz itt a kőzet repedésein megindul fölfelé. Itt áttöri magát a másik kőzetlemeznek a repedésein, és itt vulkanizmust okoz. Ilyen például a Csendes óceánnak a nyugati széle, Japán és a Fülöp-szigetek környékén, ahol bebukik a kőzetlemez a felszín alá, és itt a japáni szigeti ívet, vagy a Kamcsatkánál ott okozza azt a bizonyos vulkáni körgyűrűt, ami a óceánt kövezi. Ez, amit az előbb mutattam, hogyha van egy forró pont itt még lejjebb, és az egész fölött itt elhúzzák, mint a szalagot, ezt a nagy óceáni lemezt, akkor egymás után különböző pontokban törnek ki itt a vulkánok. Aztán az erózió elkezdi koptatni. Jelenleg a Hawaii-szigetek nagyobb szigetén ott van egy nagy aktív vulkán, és ahogy megyünk észak-nyugat irányba, egyre kisebb, egyre inkább lekopottabb vulkánok vannak, a legalacsonyabbakat már a tenger is elfedi, tehát a vízfelszín alatt lehet követni még ott néhány, hogy mondjam, már ilyen elkopott holdhavai szigetet, több ezer kilométeren alatt lehet követni ezt a tartományt. Mi hajtja ezt az egész mozgást, amit ugye csak a Földön van? A belső hő, ami a Föld belsejében lényegében a rádióaktív bomlásból származik, tehát alulról fűti ezt a tartományt, és ez okozza ezeket a lassú mozgásokat. Amerika és Európa jelenleg néhány centiméter per év távolsággal távolodik egymástól. Most már ezt tudjuk pontosan mérni. Ugye a GPS-ek hamarosan elérik ezt a távolságot, tehát ezt a pontosságát, tehát nem sokára figyelembe kell venni azt, hogy amikor koordinátokat számol az ember a GPS-el, akkor melyik évben is vagyunk, mert most már Amerika egy picit messzebb van. Most ugye néhány decimétrenél tartunk, de a pontosabb műszerek már lassan elérik ezt a sebességet. Ez a jelenség a Földön van. A Marson találtak olyan tartományt, ahol ez így megindult. Tehát így elindultak óceáni hátság jellegű. Most az óceán az nem azt jelenti, hogy sok víz van fölötte, hanem a Földön tipikusan ezek a tengerfenéken vannak ezek a tartományok. Néhol kibukkan például Izlandnál, tehát ez a rész följön a tenger fölé. Marson is lehet, csak ott éppen nem fedi víz. Van egy ilyen jellegű rész, ahol elkezdett így szétszakadni. Ezek a jellegzetes geológiai formák felismerhetők, és a Vénuszon is láttak ilyeneket, de nem fejlődött tovább. Ugye egy ilyen kezdődő óceán, például a Vörös-tenger. Ott Arábia és Afrika nemrég váltak itt szét, geológiai értelemben nemrég, és ott elkezdett kinyílni a kettő közti rész. Egy majdani óceán pedig a Afrika közepén, nem közepén, hanem egyik szélénél, ugye a kelet-afrikai árokrendszer, ami ott lehet követni a térképen, ilyen hosszúkás tavak valahogy, hogyha ezek tovább nyílnak, össze fognak érni, és Afrikának a keleti egynegyedét le fogják szakítani Afrikáról. Ez egy most kialakulóban levő ilyen majdani óceáni hátság. Előbb-utóbb, amikor ennyire szétcsúszik, akkor majd oda befolyik a tenger, és ez így nyílni fog tovább. Ilyen kezdeményeket lehet látni a többi bolygón, csak ott ez megállt ez a folyamat, és mert közben az alatta levő tartomány már kihűlt, és leállt ez a konvekció, tehát elkezdett kinyílni az óceáni árok, de nem folytatódott. Földön ez nagyon régóta megy. Azért nehéz követni, mert a felszíni tartományokat az erózió elkoptatja. Másrészt ugye a kontinensek itt úsznak ennek a felszínén, anyag elfogy. Egyszerűen a hajdani óceáni fenék az itt végül is lement és feloszlotta az alatta levő tartományban. A másodlagos felszíni folyamatok azok elég bonyolultak. Vannak az ilyen ősi kontinentális pajzsok régi kristályos kőzetből. Ide-oda mennek, akkor itt például, ugye itt ebben az árokban összegyűlt az óceán fenekéről lerakódott mészkő, és amikor itt további gyűrődések történnek, akkor az felgyűrődik, és ott lesznek a mészkőhegységek. Ez például, hogy itt volt egy kontinens, akkor erre fele jön az óceáni árok, összegyűri itt a mészkővet, hozzácsapja, hozzáragasztja a kontinensnek a pereméhez. Hát például Európa központi tömbi, ez így alulról nemrég hozzáragadta az Alpoknak és a Kárpátoknak ez a vonulata. Vannak mindenféle másodlagos folyamatok, hogy egy ilyen lemez elfordul, tekeredik, és így gyűri föl, hát ilyen, ezért görbül a Kárpátok. Nem is olyan régen jöttek arra rá, hogy ezek a folyamatok, ezek valamilyen értelme periódikusan ismétlődnek, ezt nem értjük még egészen. Ugye a legutóbbi folyamat az, hogy nyílik szét az Atlanti óceán, mikor kezdődött kb. 80 millió éve. Azelőtt lényegében az összes szárazföld egy kupacba volt, és ezeket ilyen repedések szabdalták és széthúzták, és most úszkálnak szanaszét. Az alsó részről leszakadtak bizonyos darabok, és tovább vándoroltak. Például India valamikor Ausztráliával meg az Antarktisszal alkotott egy tömböt ott lent. India átúszta ilyen értelemben átúszta az Indiai óceánt, nem olyan régen nekicsapodott Ázsiának, és felgyűrte a Himaláját, és most is gyűri még fölfelé. Tehát most egy ilyen bonyolult folyamat van, hogy szétszagadnak, és bizonyos helyen összeütköznek ezek a darabok. Korábban egyben volt. De az nem a végleges, ugye visszafelé látszik a filmet, nem a végleges állapot, amikor szépen egybe voltak, hanem azt találták a további finomabb méréseken, hogy ez a hajdani őskontinens úgy keletkezett, hogy a különálló kontinensek összeúztak. És azelőtt volt egy másik olyan folyamat, ami szétszakította, aztán valahogy ilyen pulzációs jellegű folyamat van, szétúsznak, megáll egy idő után, aztán megint összeütköznek. Az Atlanti óceán, vagy ennek az erődje többször kinyílt, és többször összecsukódott.
Tessék. Nem csak a megfordulás, vagy csak a elég sokat megyünk szét?
Nem, megfordul. Ténylegesen pulzáció. Tehát például az Epelecs-hegység, ami ugye Észak-Amerikának az Atlanti-óceáni partja közelében van, az valamikor Európának a peremhegysége volt. Tehát egy korábbi ilyen ütközési folyamat felgyűrte Európához, összejöttek a kontinensek, és akkor szétszakadt, akkor máshol szakadt szét, mint korábban, és most Amerika elvitte magával. Érdekes és izgalmas, és azt nem egészen értjük, hogy miért áll meg egy idő után ez a folyamat, és miért fordul vissza. Valószínűleg itt ezek a nagy felszín alatti áramlások hagyják abba egy idő után, és másképp alakulnak újfajta módon, másképp szerveződnek újjá. Tehát van egy ilyen makroperiodizitás, ez ilyen 100 millió, több 100 millió éves periodizitású. Nehéz megtalálni, mert néhány ilyen periódusnál régebbről már nincsenek kőzetek. Mert a felszíni erózió, meg az, hogy lenyomódik ide a mélyebb zónákban, ez elmossa ennek a nyomait. Csak ilyen elszórt kőzetmintákból lehet követni, minél régebben megyünk, annál nehezebb. Ugyanolyan, mint a élővilágnak a követése, azt mondja az ember, hú, nagyon régen, a kambrium, stb. Ezek a legrégebbi részletesen dokumentált életminták, azok csak 500 millió évesek. És a Föld az 4,5 milliárd éves, tehát az ember azt mondja, hogy mennyi minden történt itt az utóbbi néhány százmillió évben, akkor azt mondja, és azelőtt mi volt? Tehát majd legközelebb az életről lesz szó. Nagyon sokáig csak egysejtek voltak a Földön. Az első 4 milliárd évben lényegében egysejtek, és 500 millió éve, hogy utána kezdett szaporodni mindenféle többsejtű, és mindaz, ami azóta történt a trilobitáktól a dinoszaurusz keresztül az emberig, az csak az utolsó egy kilencede a Föld történetének. És nyilván azok a kőzetek, meg azok az ősminták, amiket találunk, csontok, lenyomatok, stb., azok ebből a tartományból valók, mert a még régebbiek egyrészt egysejtek viszonylag kevés nyomot hagynak, másrészt meg ezek a geológiai folyamatok elmosták és elpucolták ezeket a korábbi nyomokat. Tehát a részletek ügyében még egy csomó keresgélni való van. Kérdés, hogy mi van más bolygókon? Hát a naprendszer más bolygója néveket nem találunk. Utóbbi egy-két évtizednek a izgalmas felfedezés az, hogy ehhez hasonló jellegű folyamatokat látunk az óriás bolygók holdjain. Azzal a különbséggel, hogy ott nem szilikátos kőzetek alkotják ennek a fő anyagát, hanem például a jég. Jég vízvulkanizmus látunk, jég kontinenseknek a mozgását. Ugye abban a hőmérsékleti tartományban, ami a Jupiter és a Szaturnusz környékén uralkodik, ott mínusz 100-valahány fok van, ott a víz az kőzet. És ahogy speciális körülmények között nálunk meg tud olvadni a kőzet és lávaként folyik, ugyanúgy ott bizonyos helyi melegedések a jeget, mint kőzetet megolvasztják, és akkor vízként ki tud törni, mint egy vulkán. Nemrég filmezett a Cassini szonda a Szaturnusz egyik holdján ilyen vízvulkánosságot, füstölök pöfölészik kifelé. Azt lehet látni a Jupiter bizonyos holdjain, hogy a jéggel fedett felszínen olyan jellegű formációk tapasztalhatók, mint amit itt látunk, ahol megreped, és kicsit széthúzódik, és közte föltör a víz, és aztán természetesen odafagy hozzá. egyebek, ilyeneket látunk ott. Nyilván mások a sűrűségviszonyok, más a víznek az állapot, egyébként más a fajhője, másképp fagy meg. Tehát értelemszerűen másképp kell ezt tekinteni, de hasonló jellegű folyamatokat látunk. Ott nyilván beleszól az egészben, amiről már volt szó, hogy a Jupiter körüli keringés során a bolygó, mint egész, vagy a holdacska átgyűrődik, és ezért kívülről ilyen extra hőtámogatást kap. Tehát ott például nem belső radioaktív bomlást adja a hőt, hanem ez a külső gravitációs átgyúrási folyamat, de a felszíni jelenségek azok nagyjából hasonlók. A legdöbbenetesebb, amit nemrég fényképezett le, aztán a Japetus nevű Saturnus holdon a Cassini szonda, amit senki nem ért, talán látták azt a fényképet, az a hold úgy néz ki, mint egy dió. Tehát, hogy néz ki egy dió? Két félgömbje van, és itt a körbe megy egy dudoros gyűrődés. Pont ilyen, szépen körbe húzódik egy hegység annak a holdacskának szerintem az egyenlítője mentén, de megy körbe, pont olyan, mint hogy a két félgömbből összecsapták volna, mint egy diót. A fene se érti, hogy miért ilyen, és hogy milyen mechanizmus okozta ezt. Nem valószínű, hogy így csapták össze, és nem valószínű, hogy benne valami dióbél lenne. A fene érti. Hát ezen még sok vizsgálódás lesz, és nagyon érdekes dolgokat lehet látni ezeken a holdakon. Na, a szilárd bolygók felszínén ilyen érdekes folyamatok vannak, pillanatnyilag a Föld a legizgalmasabb. Nem azért, mert soviniszták vagyunk, hanem a belső bolygók ezt elkezdték, de nem jutottak el odáig, mint a Föld. Külön izgalmasak a óriás bolygók holdja, és mindegyik egy kicsit másképp csinálja, tehát az ügyben még sok dolgozatot fognak írni, hogy melyik bolygónak milyen a geológiája, melyik holdnak. Ha már erről volt szó a mi holdunkról is egy-két szót, a pillanatnyi elmélet szerint a hold a Földből szakadt ki, mégpedig nem úgy, ahogy korábban gondolták, hogy a Föld ellapult és akkor kidobott magából valamit, hanem a Föld már viszonylag kész volt, és már túl volt azon a kezdeti olvadási fázison, amikor a nehéz fémes anyagok bementek a belsejébe, akkor ütközött egy másik égítést, ami jó nagy volt, kb. Akkora, mint a Mars. Egyes számítások szerint ez a másik objektum, ez a Föld pályáján keringett. Tehát elképzelhető, nem túl valószínű, de elképzelhető folyamat, hogy egy adott körpályán egyszerre nem egy, hanem két égítést kezd növekedni, összegyűjtve a kisebb planetézémálosokat, és ekkor viszont nagyon speciális pályák alakulnak ki. Kering itt a nagyobb, a másik meg a másik oldalon, de ahhoz képest hol előbbre megy, hol hátrább. Mert a keringenek, hogyha együtt megyek a Földdel, akkor azt látom, hogy a másik az itt szembe van, de kicsit előre-hátra cikázik a szemközi ponthoz képest. És egyszer csak annyira cikázik, hogy Bing így beleütközik. Tehát annyira közel jött a Földhöz, hogy neki ütközött, és beleolvadt, de ugyanakkor a már kész, vagy félkész Földnek a felszíni, a kéreges alatta levő rétegeiből egy csomó anyagot kifröccsentett a Föld körüli tartományba. Ennek egy része messzire elment, más része pedig később összeállt, és abból lett a Hold. Korábban volt olyan elképzelés, a Hold messziről jött, és a Föld befogta, követték a pályát, hogy mikor ott, de a Hold kőzeteknek a vizsgálata arra utal, hogy azonos eredetű, tehát a Földből szakadt ki, viszont a nehezebb anyagok hiányoznak belőle. Azért, mert a Földnek a felszíni részéből fröccsent ki, és a mélyébe lesüllyedt anyagokból már nem kapott. Lényegében ugyanolyan alapanyagból készült, mint a Földnek a felső egyharmada, és ebből állt itt össze nem messze a Földtel, aztán utána elkezdett távolabbra. Igen, mindenki tudja, hogy a Hold az kötött keringést végez, azaz mindig ugyanazt az arcát látjuk, egy kicsit így billeg hozzánk képest. Le lehet tölteni az internetre egy csodálatos képet, ahol Hold így mocorog. Ugye egymás után sokszor lefényképezték. Miért mocorog? Mert hol közelebb, hol messzebb, a forgása egyenletes, míg a keringés az ellipszis pálya miatt nem egyenletes, és ezért egy kicsit jobbra látjuk, balról látjuk, meg még így is billeg, mert a pálya a misikunkhoz képest más. Így csinál, idegbilleg. Szóval a fél gömbnél van, de többet látunk be, és ez nagyon izgalmasan néz ki. Na, az, hogy kötött keringés van. Ez eléggé általános a naprendszer különböző részeiben, óriás bolygók töprengő holdja is játszik ilyet, illetve a Merkur például hasonló módon kering a nap körül. Miért is van? Ez megint azon múlik, hogy a bolygóknak a belseje az viszonylag puha anyag, tehát tud deformálódni. És emiatt megindulhat egy ilyen árapály hullám. Kicsit kidudrodik, mondjuk kering a hold a Föld körül, kidudorítja az óceánt. De nem csak az óceánt, hanem a Föld kérge is. Az óceánban több méteres árapály hullám indul meg a hold hatására, de a Föld kérge néhány centimétert megemelkedik. Elég egy ilyen hullámocska is. Nyilván a némi tehetetlenséggel késésben van egy ilyen árapály hullám a holdhoz képest. Itt megy a hold, és az árapály hullám még itt mögötte van. És ennek a gravitációs hatása fékezi a holdat. Ugyanígy magában a holdban is kialakulnak ilyen. Egy ilyen hatás miatt a hold lassabban megy, és ezért messzebbre fog menni. Egészen bonyolult módon, mert lehet követni számítógéppen, egyre távolodik, és közben az ő keringése is fékeződik, és végül az lesz az egyensúlyi helyzet, amikor beáll, és áll ugyanakkor a szögsebességgel megy körbe, mint a saját forgása. Hold végül emiatt egészen deformált, tehát nem is egészen gömbölyű, hanem tehát, hogy kering, erre fele ilyen elnyúlt, a Földhez képest túlsó oldalán kicsit nyúlt, hát persze nem túlságosan messziről nézve gömbölyű, csak hát pontos mérésekkel ki lehetett mérni, hogy arra fele egy kicsit dudoros. A Merkurnak az egyik oldala ezek szerint állandóan kapja a napfényt, a másik oldala az meg sose kap napfényt, ezért jó nagy hőmérséklet különbség alakul ki. Merkurnak nincs légköre, mert annak idején a napszínűanyagok könnyű anyagok, vagy a napnak a sugárzása elfújta könnyű anyagokat. Mi lenne, ha Merkurnak lenne légköre? Azt gondolja az ember, hogy akkor állandó viharok mennének, hogy az egyik oldalt süti a nap és jó meleg lesz, a másik oldalt meg hideg van, menne körbe az erős szél. És ez egy ilyen állandó sult időjárás lenne. Mert tehát a Földön változnak a dolgok, itt viszont egyik helyen állandóan süt, másikon állandóan hideg van, ezért menne állandóan, beállna egy ilyen állandó szélrendszer. Ilyeneket látunk, most a bizonyos exobolygókkal kapcsolatban felfedeztek hasonló jeleket. Szóval bizonyos exobolygók is úgy keringenek, hogy kötött keringést végeznek. Azt gondolná az ember, hogy az egyik oldal jóval melegebb, mint a másik. Éppen most lehet olvasni az interneten, hogy megmérték az egyik ilyen exobolygónak, hogy elég nehéz, mert hát mekkora kis különbség van, szóval nem látszik az egyik szélen meg a másik, de meg lehetett mérni a sugárzásából, hogy az egyik szélen meg a másik szélen milyen meleg, nem melegebb a másik. Egyik a másiknak. Ott olyan erősek ezek az áramlások, olyan 10.000 fok környékén van ott a gáznak a hőmérséklete, olyan erősek az áramlások, nem 10.000, tehát néhány ezer, hogy teljesen elkeverik a légkört. Szóval nehéz elképzelni egy ilyen típusú folyamatot, hogy a bolygó egyik oldala kapja a sugárzást, a másik meg nem, de olyan rettenetesen erős szelek vannak, hogy egyenletesen elkeverik, hogy mindenhol egyformán meleg lesz. Szóval extrém körülmények között még van mit kiszámolgatnunk, megmagyaráznunk. Vannak olyan jelenségek, amire az ember nem számít. Például a kötött keringéssel kapcsolatban olyan rettenetesen erős szelek, amik teljesen egyenletessé teszik a hőmérsékletet. Szóval van még mit kiszámolgatni. Hát a bolygók belsejével kapcsolatos még egy nagyon érdekes dolog, a bolygó mágneses tere. Miért van a bolygónak mágneses tere? Miért van a csillagnak? A csillag az plazma, és besűrítette magába a környező mágneses teret, ezt értjük. Miért van a bolygónak? A bolygó az nem plazma, a szilárdtest. A szilárdtest lehetne olyan, mint egy mágnes darab, de egyszerűen sokkal erősebb a bolygó mágneses tere, úgy magyaráznánk, hogy ő egy nagy darab vas és mágneses. A bolygóban áramok folynak. Hát hol folyhatnak áramok? Részben az ionizált légkörben. Az megint csak túlságosan gyenge. Hanem valahol a bolygó belsejében, ahol már elég meleg van ahhoz, hogy félig-meddig fémes az anyag, és már szabad elektronok is mozognak. Mostanában is még dolgoznak rajta, és nincs teljes megegyezés abban, hogy miféle mechanizmus hozza létre például a Földnek a mágneses terét. És miért van például az, hogy amiről az előbb már beszéltem, hogy időnként előjelet vált, tehát az északi meg a déli pólus helyet cserél. Kidolgoztak ilyen modelleket, és hát egyesek elfogadják, mások meg még vitatják. Lényegében arról van, hogy egy ilyen köráramlás folyik, és arra rászuperpolálódik, tehát annak van ilyen keresztirányú mágneses tere, és ez keveredik ahhoz képest keresztirányú áramlásokkal, lefékeződik, átcsapnak az áramlások. A csillagokkal kapcsolatban is volt arról, szóval a napnak is változik a mágneses tere, hogy ez ugyanaz vagy nem ugyanaz a mechanizmus, azt is vitatják, napnál is időnként helyet cserél, hogy melyik a északi, melyik a déli pólus. Pillanatnyilag többen azt állítják, hogy van egy ilyen geomágneses dinamó mechanizmus, ami egyrészt azt megmagyarázza, hogy ezek a gyenge áramok és ennek a mágneses tere hogy erősíti fel magát annyira, hogy az egész bolygónak lesz egy ilyen makroszkopikus tere. Másrészt, hogy ez egy ideig stabil, aztán elkezd instabilná válni, legyengül, megfordítja az előjelét. Mi kell ehhez? Valószínűleg az, hogy differenciális rotáció, tehát a különböző zónák nem egyformán keringenek, egy merev testként körbeforgó bolygónak nagy valószínűséggel nincs ilyen mágneses tere. Tehát kell áramot vezető tartomány belül, fémes plazmon, és viszonylag gyors forgás. Ebből az következne, hogy mondjuk a Jupiternek meg a Földnek van mágneses tere, a Merkurnak meg a Marsnak nincs. És tényleg nincs. A Marsnál találtak, most a ott keringő, meg a felszínen mozgó zónák mágnességet, de nem egy ilyen globális, tehát nem lehet iránytűnek használni, mint a Földön, hanem bizonyos helyeken, valószínűleg ott éppen olyanok a körzetek, hogy az erősebben mágneses, majd beleragadt némi mágnesség, másik az kevésbé, ellentétesen. Szóval vannak ilyen helyi mágneses terek elszórva, de nincs az egész bolygót belengő komplet mágnesség. Mindenesetre azoknál az objektumoknál, mondjuk a Földnek, meg a Földnél, meg a Jupiternél, aminek globális mágnessége van, kialakul körülötte az úgynevezett magnetoszféra. Akkor megint vissza kell csatolni ahhoz, hogy az egész naprendszer az egy nagy plazma felhő, amiben mellékesen ott úsznak ezek a bolygótestek. A Földnek, mint dipol mágnesnek, ilyen lenne a mágneses tere, így mennének az erővonalak. De az egész kölcsönhatásban van a napszéllel, és most tényleg a napszél, tehát most nem a sugárnyomás számít, a napból jönnek az elektromosan töltött részecskék, és ráadásul az egészet így belengi az a bizonyos spirálszerű mágneses tér. Az elektromosan töltött részecskék a Föld körüli mágneses téren így eltérülnek, ezzel egy extra áramot hoznak létre, aminek szintén van mágneses tere. És ennek a kölcsönhatásából alakul ki egy igen bonyolult zóna. Itt mindesetre van egy lökés hullám, egy ilyen tartomány. Ezt a ember könnyen tudja modellezni, pillanatra vegyen egyszer, csapban eresszünk vizet egy vízszintes felületre. Itt elindul az áram, vagy az áramlás is szanaszéllyel. Tessék megfigyelni, kialakul egy zóna, ahol így fölgyűrődik a víz. Megy körbe, nagyjából körbe körül veszik, kicsit rücskös. Itt lehet látni, hogy itt gyorsan szalad a víz, itt meg lelassul, és itt magasabb, mint itt. Itt vékony réteg van, itt egy magasabb, és itt lassúbb az áramlás. Még izgalmasabb az égész, amikor egy ferdalapot teszünk oda, és arra folyatjuk a vizet, akkor ez a front, ez most már nem kör alakul, hanem ilyen parabol alakul ez, tehát itt föláramlik, itt alakul ki ez a front. Tehát különböző árammások találkoznak, na ehhez hasonló jellegű az, amit az ember itt a magnetoszféránál megfigyelhet, hogy a napból érkező árammás itt találkozik a földmágneses terével, kialakul egy ilyen lökés hullám, és durván szólva a napból érkező részecskék megkerülik az egészet, és így körbe mennek. Ehhez hasonlít például a repülőgépnek a szárnya körüli áramlás is. Ugye a beérkező levegő megkerüli a szárnyat, aztán hátul csatolódik, és megy tovább. Előfordulhat olyan áramlás, hogy lehet ilyet csinálni, hogy egy henger körül van egy tartomány, amelyben helyben forog körbe a folyadék, és a külső zóna az meg úgy megkerüli, és például pirosra festik azt a a folyadékot, akkor a piros folyadékot kering az akadály körül, és a külső zóna meg az egészet megkörül, csak nagyon kevés pirosat visz magával. Ilyen áramlást lehet csinálni. Valahogy ehhez hasonlóan fog ez kinézni. És emiatt aszimmetrikusan válik, erre messzire elnyúlik a Földnek a zónája. Múltkor mutattam azt, hogy a mágneses tér tud ilyeneket csinálni, hogy a erővonalak így keresztezik egymást, és akkor így átcsatolódnak, tehát így leválik egy-egy rész, egy-egy ilyen körbe áramló valami, és jó messzire nyúlik. Ez egész nem állandó. A napnak a tevékenysége változik, tehát hol erősebb ez az áramlás, hol gyengébb. Ennek következtében ez egész egy pulzál változik, szabályosan lobog, mint a zászló. Ugyanilyen jelleg, ugye a zászlót is körül áramolja a szél, és ez nem stacionáris folyamat, hanem mindenféle változások, periódikus csapkodások vannak benne, ettől lobog. Annyira lobog, és olyan hosszan lobog, hogy például a Jupiternek olyan hosszú a mágneses csóvája, hogy túlnyúlik a Szaturnusznak a zónáján. A Szaturnusz időnként belemegy. Tehát tényleg ez már nem is globális, tehát nem bolygónyi, hanem naprendszernyi méretű objektum egy ilyen bolygó a komplett mágneses zónájában. Ideális plazmában, tehát hogyha ez olyan lenne, aminek nincs belső ellenása, akkor ez teljesen külön válna a belső zóna a külső zónától, és nem lenne benne áthatás. Ez nem ideális plazma, tehát van súrlódás, és emiatt ellenállás, energiadisszipáció, emiatt anyagcsere is van, tehát a külső zónából behatol a plazma egy része ebbe a belsőbe, és viszont. Ami behatol, annak egy része például az okozza a sarki fényt, amikor itt az erővonalak mentén berohangásznak ezek a kívülről jött plazma részek, beszaladnak, és találkoznak itt a légkörrel, és a légkört részecskéit ionizálják, és annak a szép fényét látjuk, mint sarki fényt. Tegyük vissza a másikat. Tehát itt van ez a mágneses csóva. Ha már ugye a légkörről volt szó, hát magát a légkört is érdemes megmagyarázni. Amikor a bolygók kialakultak, akkor a könnyű anyagok, a gázok, azok kiszóródtak messze a külső tartományba. De hát azért még maradt magában a por és gáz korongban még némi gáz, és a kialakuló égitestek azok magukhoz tudták kötni a gáznak egy részét. Azt mutatják a számítások, hogy amikor például a Földdel az a katasztrófa történt, hogy neki jött ez a holdat kiszakító objektum, akkor az egész légkörét elvesztett. Tehát nyilván egy ekkora csapkodásban ott a gáz is fölizzik és elmegy messzire, de tehát így többször szerzett magának légkört a Föld. Aztán később a kőzetekből is kiszabadulnak gázok, amikor már hogy konszolidálódik a belső anyag, a vulkánok pöfögnek ki mindenféle anyagokat a belsejéből. Egy idő után kialakul körülötte egy gázfelhő. Mi múlik, hogy mekkora a légkör? A szökési sebesség és a termikus sebességnek a viszonya. A szökési sebesség, vagy az a sebesség, amire gyorsabban kell mozogni egy objektumnak, hogy elhagyja az adott bolygót, és eltávozzon a végtelenbe. Ezt a bolygónak a tömege, meg a sugara szabja meg. A termikus sebesség az pedig a hőmozgásnak a sebessége, a hőmérséklet viszonyokon múlik. Tehát ahol melegebb van, ott gyorsabban megy. Mit jelent a hőmérséklet? Egy részecskére jutó energiát. Az energia egy tipikusan mozgási energia, tehát egy molekulának az m-szer v négyzet per kettője. Adott hőmérsékleten mindegyiknek ugyanakkora energiája van, ez azt jelenti, hogy a kisebb tömegű részecskék gyorsabban mozognak, hogy az m-szer v négyzet az ugyanannyi legyen. Az adott hőmérsékleten egy kisebb tömegű részecske az gyorsabban megy, tehát lehetséges, hogy mondjuk egy héliumatomnak a sebessége az nagyobb, mint a szökési sebesség, míg egy oxigén molekulának a sebessége kisebb. Ezért a Földnek a légköréből a hélium, meg a hidrogén, meg az ilyen könnyebb anyagok eltávoztak, a nehezebbek meg itt maradtak. A Jupiter elég nagy tömegű ahhoz, hogy az ott például a hidrogént, meg a héliumot is megfogta magának. Hát így nagyjából meg tudjuk magyarázni, hogy miért van a bolygóknak légköre. Amit nagyon nem tudunk megmagyarázni, hogy miért áll a Föld légköre például főleg nitrogénből. Míg a Vénusznak, meg a Marsnak a légkör az főleg szén-dioxidból áll. A szén-dioxid az úgy logikusabb lenne a korai kémiának. Következőben, hogy a nitrogén az hogy került ide, az valószínűleg későbbi, bonyolultabb folyamatoknak az eredményem, de sem nagyon örülünk a nitrogénnek. A Merkur az túl meleg, tehát annak lényegében nincs légköre. Ideiglenes légkör van. A napszél egy részét megfogja gravitációsan, tehát valahogy kicsit koncentrálódik a felszín közelébe. Hát ez olyan, hogy a Földön az nyugodtan vákumnak tekinthetnénk. Hasonlóképpen a Holdnak a felszínén is egy kicsit nagyobb a semminek a sűrűsége, mint messzebb. Szóval az vákum, csak valamivel több részecske van. Annak idején az űrhajósok vittek magukkal a fóliákat, amiket kiteregettek addig, amikor sétálgattak, meg ugráltak, abban, hogy becsapódtak a gázmolekulák, aztán föltekerték, hazahozták, és itt kipárolgattak, és megnézegették, és akkor innen tudjuk, hogy hány részecske van négyzetméterenként. A Vénuszon, Földön, Marson a könnyű elemek megszöktek, nehezebb molekulákból van a légkör, az óriás bolygók mindent megfogtak. Most miből van? Hát azt mondja az ember, hogy az eredeti gázkör, tehát gáz és porfelhőnek a könnyű elemei, amik radiális differenciáció miatt éppen az adott helyen voltak, mínusz azok, amik az előző mechanizmus miatt megszöktek. Tehát amik túl könnyűek voltak, azok megszöktek be, a nehezek ott maradtak. Miből van ez? Hát az univerzum leggyakoribb elemeiből. Miért leggyakoribbak? Mert a csillagok egyrészt hidrogénből, héliumból voltak, másrészt pedig a könnyű elemekből gyártottak jó sokat annak idején, tehát néven hidrogén, hélium, szén, oxigén és nitrogén, na meg ezeknek a vegyületei. Ugyanis ilyen kis hőmérsékleten ezek már nem elemi állapotban vannak, hanem molekulákat alkottak. Tehát milyen molekulák vannak itt? Metán, ammónia, hát mindegyiknek a hidrogén vegyülete, oxigénnek a hidrogén vegyület, az víz, meg hélium. Illetve, hát előfordulhatnak ezeknek az anyagoknak két atomos, H2, O2, N2 molekulái, de annak kisebb a valószínűsége. A Föld légköre az nagyon nem tipikus. Föld légköre instabil. Robbanó eregy. Kicsit több lenne az oxigén, akkor az egész fölrobbanhatna, lángra tudna gyulladni. Termodinamikailag nem stabil. Ha így hagynánk egy bolygó körül, akkor ez egy idő után nem maradna így. Földi légkör, meg a szabad oxigén, az a legnagyobb környezetszennyezésnek az eredménye, ez a legnagyobb környezetszennyezés az élet csinálta. Az eredeti földi légkör az nem tartalmazott oxigént, hanem ezeket a vegyületeket tartalmazta, mint a környékbeli bolygóknak a légköre is. Az oxigént azt már az élet gyártotta, egy mellékesen öngyilkos is lett, tehát akkori élőlényeknek a több mint 90%-a elpusztult, egyszerűen a saját szemetébe belefulladt az oxigénbe. Majd erről legközelebb lesz részletesen szó. Miután az oxigén létrejött, ez alaposan megváltoztatta például a földi körzeteket is, mert egy redukáló légkörben, tehát metános, ammóniás légkörben egészen mások a körzetek, tehát például szabadon heverhetnének vasdarabok a felszínen. Oxigénes légkörben a vas rögtön oxidálódik, tehát rozsda, meg hematit, meg egyéb ilyen formában van jelen. Szóval megváltoztak nyilván a földi kőzetek is később az élet után. Na és hát akkor, ha már erről van szó, akkor az ember azt gondolja, hogy egy ilyen bolygón már további bonyolultabb szerveződés megindult, például élet. Hát mi kell az élethez? Ezt legközelebb részletesen megbeszéljük. Hát némi alapanyag, szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, meg néhány nehezebb atom, energia, amit egyrészt a napnak a besugárzása adhat, tehát feldolgozható állapotú szabad energia, másrészt a bolygó belső melege, azt várja az ember, hogy például a Jupiter holdaknál belülről származó energia, például az Európának az óceánjában a belülről felsugárzó energia lehet az energiaforrás, megfelelő hőmérséket, vagy pedig katalizátor, hogy bonyolult kémiai reakciók legyenek. Ez például enzimek kellenek. Ugye az enzimek lesznek az univerzum első konkáv objektumai. Addig mindig valami gömbölyű volt. A gravitáció minden szépen gömbölyre hozott. Olyan objektumok, amiben huplik vannak, ilyen hornyok, ezeket csak bonyolult szerves molekulákból lehetett először létrehozni, és az enzimek lesznek az első konkáv rendszerek, és az egészhez még némi periódikus ingerlés, például árapály meg hasonlók kellenek. Ekkor ezt részletesen meg fogjuk beszélni. Ha viszont valakit ez még sokkal részletesebben izgat, akkor ajánlom mindenkinek a figyelmébe, itt a Polarisban februárban lesz az életről, és az élet lehetőségei az univerzumban, a Földön kívül. Erről egy részletes előadás sorozat keddenként lesz februárban, ahol nagyon alaposan meg fogják beszélni ezeket a kérdéseket. Addig én azért a jövő héten mellékesen elmondom, hogy mondjam, fizikus szemmel mit lehet mondani az életről, ami lényegében termodinamika, és az egyéb izgalmakat majd itt akkor meg lehet hallgatni februárban keddenként. Köszönöm szépen a figyelmet!